Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Rutka János köszöntjük ismét nagy szeretettel. Nagyon régen jártál nálunk. Sport TV szakértője, Telex újságírója, Futgolf szövetség elnöke. Mit hagytam ki?
Én úgy érzek el, hogy sokszor jövök.
Túl sokszor?
Nem. De hát úgy szerintem egészséges időközönként inkább így fogalmazni.
Na. Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Minden
én
esetre. Kezdünk egy jó milánói derbivel, mert azért a hétvégének talán nem ez volt a legjobb mérkőzése, de mégiscsak az egyik csúcseseménye, amitől az olasz bajnokság megint bajnoksággá alakult. Mert azért nagyjából elmondhattuk volna, hogy ha ezt az Inter megnyeri, ahogyan nagyon kinézett még ugye a 70. percig ez a mérkőzés, akkor ott a rolót lehúzhatták volna, akár a Milánnak, akár a Napolinak.
Igen, azért az Inter így is kimagaslik teljesítményével az idei szezonban, és ne felejtsük el, hogy összetorlódott egy picit az élmezőny, de az Inter egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.
De az egy Bologna elleni meccs.
Igen, az sorsdöntő találkozó lesz. És talán ők azok, akik a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt is nyújtják. Ugye nagyon nehéz exakt véleményt, szakmai véleményt mondani, szerintem akármilyen bajnokságot nézzünk ebbe a szezonba, hiszen a vírus helyzet idén is nagyon keményen rányomta a bélyegét az összes bajnokságra. Sosem tudtak ugye a csapatok feltétlen 100%-osan a legerősebb összeállításba játszani, szóval itt nem arról van szó, hogy a legerősebb Inter megnyeri a legerősebb felállással bíró Milán és Napoli előtt a versenyt, hanem arról van szó, hogy mert az adott héten ki tudnak kiállítani. És ebből a szempontból is ugye kimagaslik az Inter, mert nekik van talán a legszélesebb keretük. Őket tépázt a legkevésbé sérülés vagy akár betegség.
Sőt, ugye Caicedo, illetve Gozens érkezésével még kettő olyan lyukat is sikerült betömni, ami esetleg annak tűnt.
Igen, én is így gondolom, hogy jól is igazoltak, nem is, nekik aztán végképp nem kellett sokat igazolni. Nemzetközi porondon azért nem hiszem, hogy még azon a szinten vannak, hogy egy Liverpoolt legyőzzenek, nekem azért az meglepetés kategória lenne. De ahhoz mérten, hogy mindenki nagy kíváncsisággal várta az Internek az idei szereplését, és nagy kérdőjeleket raktak egy Lukaku távozása után új edzővel, mire lesz képes ez a milánói csapat. Én úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan választ kapott mindenki.
És mindezek tükrében nem úgy mentünk neki ennek a derbinek, hogy akár az Inter, akár a Milán nyerjen, az olyan nagyon sokat nem változtat a helyzeten? Tehát, hogy még mindig nem 50 vagy nem 60-40%-ban adjuk a bajnoki esélyeket az Internek és a Napolinak per a Milánnak.
Szerintem az egyetlen dolog, ami miatt 80. nem, az Internek a sorsolása, a jelenlegi sorsolása. Ugye jön egy Róma elleni kupamérkőzés, utána következik a Napoli elleni bajnoki, és aztán a Liverpool elleni bajnokok ligája meccs. Tehát itt történhet valami olyan, én mondom ezt, hogyha esetleg a Napoli, ne adj Isten, a következő héten elkapja az Intert, és ott akkor pontszámban is még jobban összesűrűsödik, vagy vesztett pontok tekintetében még jobban összesűrűsödik a mezőny, az esetleg adhat olyan lendületet ennek a két üldözőnek. Pláne úgy egyébként, hogy ha mondjuk egymás után a két főrivális győzi le az Intert, és itt kell azt azért megjegyezni, hogy az eddigi 6 nagy meccséből az Inzaghi féle Inter a rangadók közül egyet tudott megnyerni. Tehát nagyon jól néz ki az Inter, nagyon erős, nagyon kiegyensúlyozott a keret, de hogyha valami még egyelőre felróható neki, akkor az ez.
Ezzel igen, egyet tudok érteni. Vannak olyan mérkőzések, és úgy néz ki, hogy ebben a szezonban pont a rangadók azok, amelyeken nem feltétlen. Én azt mondom, hogy ezeken a mérkőzésen is jól játszanak, de nem minden elemében, minden periódusában.
Jó, tehát Lautaro a Milán ellen hagyott ki 11-es, Di Marco az Atalanta ellen, tehát lehet egyenként meg szétszálazni, hogy akkor az egyes meccseken mi volt a probléma. Itt több mint 70 percig abszolút dominált.
Igen, és sokan ugye a cserékre mondják azt, hogy...
Meg helyzetkihasználás.
Cserék, igen.
Tehát már az első fél időben eldönthette volna az Inter a meccset.
Igen, hát azt láthatjuk, hogy azért az Inter olyan számokat produkált idén is a Serie A-ban, mint amiket megszoktunk mondjuk a City-től Angliában. És ha már itt van párhuzam, azért mosolyogtam az előbb, mert amikor említetted ezt a nehéz sorozatot, akkor pont az jutott eszembe, mint amiről régebben ugye a Boxing Day alatt beszélgettünk, hogy na hát ha a csapatok ezen túl vannak, és ezen a nehéz sok mérkőzéses időszakon, és jöjjön neki belőle, akkor már nagy valószínűséggel a tabela élén tudnak végezni éppen, aki ott állt. És hogy tulajdonképpen ugyanez van most egy pici eltolódással az Inter esetében is, hogy rangadók ide vagy oda, ha jól jön ki ebből a pár mérkőzésből, azért őket nagyon nehéz lesz megfogni.
Itt védeném meg egyébként Inzaghit, itt a cserék kapcsán. Egyébként amikor néztem a meccset, akkor én is az első dolog, amit megállapítottam magamban, az volt, hogy itt ezt jól elrontotta Simone Inzaghi ezekkel a cserékkel, nem jól jött be Alexis Sanchez, ugye Perisicet és Lautarót kellett lecserélni, de ugye utóbb kiderült, hogy Perisic a lágyék fájdalmaira hivatkozva kért lecserélést, Lautaro Martínez pedig előtte 70 percet játszott az argentin válogatottban 3 nappal korábban, tehát hogy ez is azért nyilván valamilyen fonton, vagy valamilyen szinten befolyásolta itt a cseréket, meg az elképzeléseket. Csalhanoglunál meg lesz, szerintem Inzaghi is érezhette úgy, hogy benne van akár egy második sárga lap. Úgyhogy mindenhol valamilyen szinten indokolható ez, miközben egyébként persze lehet azt mondani, hogy nem jó, nem volt jó a meccs terve, és a másik, amit fölrónak, ha negatívumokat keresünk az Inter szereplésében, nem könnyű egyébként, akkor az az pont, hogy Inzaghi túlságosan sematikusan nyúl hozzá a csapatához rendszeresen.
Igen, de ezek az apró dolgok, amire céloztam az előbb is. Ha megnézzük például, és országot váltunk egy másodpercre a Reálnak a kiesését a kupából, akkor ugyanezek a szempontok vehetők észre, hogy hoppá, mennyi dél-amerikai játékos visszatértek, azonnal bevetjük őket, nem tudnak olyan teljesítményt nyújtani, szinte a repülőről leszállva 2 nappal a brazil válogatott mérkőzése után teljesíteni kell. Hogy igen, de én úgy gondolom, hogy ezeknél a csapatoknál azért olyan komoly háttér működik most már, hogy azt mérik, hogy egy játékos mennyire fit, mennyire fáradt, meddig bír esetleg egy mérkőzésen segítségére lenni a csapatnak. Ettől függetlenül az nyilván ez egy szemet szúró tény és adat, hogy 69. percbe cserélünk 2-t, aztán a 73. percbe cserélünk, és 75. percbe kapjuk a gólokat. Szóval nyilván emiatt kapcsolják sokan össze a fordítást.
Ettől hát úgy, hogy a labdavesztést az egyik cserejátékos követ, hogy jó, labdavesztést, igen,
jó, minek mondjuk. Van, igen.
De ide kapcsolódik még, hogy a Sevillában ugye rengeteg 4 argentin játékos is van. 2 közülük, Ocampos és Montiel is ott volt az argentin válogatottal. Most Ocampos a melegítésnél sérült le az Osasuna ellen, Montiel pedig a 3. percben. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ebben nincsen szerepe ennek az utazásnak, és ez döbbenetes, és ez ugyanúgy megtörténhetne szerintem Lautaroval. Tehát ez a szerencse faktor, vagy nem hiszem, hogy Sevillában más a levegő.
És akkor igazítsuk még valahova be a Superligát.
Igen. Van hely, bőven.
Igen, de egyébként pont ezért is még akár meg is lehetne dicsérni Inzaghit, hogy hogyan próbálta itt porciózni az adagokat, kicsit figyelemmel arra is, hogy a
játékos... Nem az inkább a furcsa, hogy mennyire visszaáll ilyenkor az Inter? Tehát, hogy semmiféle letámadás
hát
nem
volt. Hát kontrollálta a meccset szerintem az Inter azért. Tehát én nekem végig az volt az érzésem, hogy a Milán a felállt Inter védekezés ellen teljesen hatástalan.
A felállt Inter védekezés ellen igen, de azért meglepő volt, nem, a Milánnak a letámadása, hogy milyen intenzitású, és a második fél időben is.
Hát ugye szakaszosan nagyon jól csinálja szerintem a Pioli csapat, tehát nem az egész meccsen láthatjuk ezt a letámadást, de amikor szakaszokban ez előjön, akkor szerintem ez egy nagyon jól működő fegyver.
Hát meg is vannak a fiatal csikók hozzá, akik ezt tökéletesen csinálják. De pont azt néztem, hogy akár az előző derbire visszakanyarodunk, akár a Nápoly elleni mérkőzéshez, hogy ezek azok a találkozók, amikor az Inter átadja egy picit a kezdeményezést, ők azok, akik kevesebbet birtokolják a labdát, mindazon túl, hogy persze így is tudják kontrollálni a mérkőzést, de hogy náluk ebből a 3-5-2-es felállásból kiinduló védekezés és kontrázgatás és a jó játékosokban való bízás, hogy ők majd eldöntik a mérkőzéseket, az abszolút benne van ezeken a rangadókon. Lehet, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy ez az óvatosság, hiszen ezek mellett, ezen a mérkőzések mellett meg kifejezetten uralják a mezőnyt játékban és helyzetkihasználásban mindenben. Lehet, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy ezeken a rangadókon nem mer Inzaghi úgy kockáztatni.
Igen, térjünk át egy kicsit a Milánra, mert ha azt mondtuk, hogy az Inter nagyon ügyesen foltozta be azokat a kis szakadásokat, amik esetleg voltak a kereten a téli játékozolás időszakban, addig ugye a La Gazzetta dello Sport, ami mindent osztályozza, az edzők teljesítményétől a bírókén a játékosokig, így az átigazolási szezonokat is az egyes csapatoknál, és adott egy 5-öst a 10-es skálán a Milánnak, ami a legutolsó a teljes mezőnyben.
B- vagy C-, ahogy Amerikában mondanak.
Vagy lehet, már inkább a D-be hajló. Igen, szóval ugye egyetlen egy 18 éves fiatal csatárt igazoltak, aki alig ha lesz még vetélytársa a jelenleg a klubnál lévő öregeknek. Hosszú távon egy jó befektetés lehet, de azért főleg itt a középhátvéd helyzet, ugye Sven Botmanért indult a Milán, az egy ilyen ambuláns kezelést is igényelt volna talán.
Ráadásul Kerkez Milost is lepasszolták. Ez is közrejátszhatott.
Mint középső védő.
Igen, mint szélső védő.
Mint potenciális középső védő.
Hát Kalulúval is belső védőt csináltak, tehát egy...
Igen, alapjaiban, mikor indult a szezon, már akkor lehetett látni, hogy ez a Milán nagyon jó. Szenzációsan kezdték a szezont, de amikor már pont jöttek a sérülések, jött egy-két változtatásra okot adó momentum, akkor azért lehetett látni a Bajnokok Ligájában leginkább szerintem, hogy komolyabb szinten azért még nem képes megugrani ezeket a feladatokat jelen pillanatban a Milán. És amit elmondtunk az Interen, hogy igen, náluk azért hosszabb a kispad, hosszabb a keret, meg tudnak oldani akár sérülésnél, betegségből fakadó gondokat is. A Milánnál ezt abszolút nem látom. Azért nem szabad elfelejteni, persze Giroud 2 gólt rúgott meg ismét ahhoz a játékpercekhez mérten, amennyit ő kap, szerintem szenzációsan teljesít és sok gólt szerez. Viszont két ilyen idősebb labdarúgóval nekiugrani több fronton való küzdelemnek, az is valószínű, hogy foltozást igényel. A belső...
Szerintem ez nagyon vagány dolog.
Hát az más, igen, amikor az ember felrakja a pénzét a nem várt befutóra.
Hát és mennyire beigazolódik? Ki nyerte meg ezt a meccset a Milánnak?
A végelszámolásnál, igen. Csatát nyertek, de nem biztos, hogy a végelszámolásnál ez ennyit fog számítani. És a védelem közepe viszont abszolút pótlást és foltozást igényelne. Lehet, hogy sokan elégedettek a Kalulu-Romagnoli párossal.
Szerintem nagyon kevesen elégedettek vele.
Viszont azért vannak elég erős kérdőjelek. Nyilván azt a szintet, amit Kier és Tomori hozott, ugye az angol most már visszatérőben van, azt azért nem nagyon tudják hozni.
Igen, Tomori már padon volt. Nekem itt kicsit messzebbről indítanék. Ez a versenyben van a bajnoki címért, vagy sem a Milán, az arról lehet beszélgetni, de azt gondolom, hogy alapvetően nem cél a Milánnál az, hogy versenyben legyenek a bajnoki címért. Tehát tök jó, hogyha sikerül, meg nagyon jó, hogyha egyáltalán itt még az utolsó pillanatig ezt tudja hozni, de hát azért lehet némi fajta átfedést felfedezni a között az Arsenal között, ami a Wenger-féle csapat volt, és a Bajnokok Ligája indulást tűzte ki mindig célként. Ugye Ivan Gazidis, aki ugyanúgy ennek az egész projektnek az egyik vezéralakja és a vezérigazgatója, és a között a Milán között, amelyik ugye az amerikai tulajdonos célkitűzése szerint egy abszolút stabil klubbá, Bajnokok Ligája klubbá kell, hogy váljon. Emellett nem baj, hogyha jönnek az eredmények, emellett nem baj, hogyha van koncepció Maldiniék építkezésében, de az elsődleges és fontos dolog az szerintem ebben a pillanatban az a Milánnál, hogy meglegyen a biztos Bajnokok Ligája indulás, márpedig szerintem ezt a szintet, ezt most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy bőven megugorja a Milán.
Ezt meg a másik oldalról vizsgálhatjuk meg, tehát hogyha kikapott volna a Milán ezen a meccsen, akkor azt olvastam, hogy többen azt mondták, hogy a BL helye kerül veszélybe a Milánnak.
Hát ezért nyilván, nem... akkor még nem tudtuk, hogy az Atalanta ki fog kapni a Cagliaritól. Nyilván itt a Juventusszal kapcsolatban érdekes, hogy most itt mindjárt át is térjünk rájuk, hogy mennyire változott a status quo Vlahovic érkezésével, meg Zakaria beszállásával, de igen, tehát hogy azért most arról beszélhetünk, hogy minimum, tehát a Lazio talán ilyen szempontból már leírhatjuk, de azért az öt pályázó az minimum megvan erre a négy helyre.
Pont ez az, hogy öt pályázó, és a Milán ebből az ötből biztos, hogy nem az ötödik.
Nem, szerintem mindenképpen az első háromban kell, hogy számoljunk velük.
Ott is vannak, hát a pontszámok alapján igen, azért nagyon nagy hibát kellene véteniük ahhoz, hogy lecsúszanak szerintem a dobogóról. Azért ez egy jelentős, most itt puskázok, 7 pont ugye a Juventus előtt, azért ez egy jelentős különbség. Még akkor is, ha a Juventus, mondhatjuk azt, hogy most top formában van, és nyeri folyamatosan a mérkőzéseket. De ki az, aki egy ilyen helyzetben nem álmodna a bajnoki címről? Lehet, hogy ez nem cél, de hogy annyira a közel van, és hibázgatna a többi ellenfél is, és valószínűleg a Serie A ezért talán most a legizgalmasabb bajnokság a top bajnokságok közül, mert hogy ennyire kiélezett a verseny, és még nagyon sokan, pláne most az igazolásoknak köszönhetően a Juventus is el tudják képzelni első helyen, de ahhoz szerintem azért egy picit nagyobb csoda kellene.
Nem egy komoly fantázia, de én csak azt mondom, hogy ez álom, nem cél, tehát hogy ennyi a Milánnal kapcsolatban, hogy lehet álom a bajnoki cím, de szerintem reális célkitűzés, még akkor is, hogyha tényleg megfelelő szakmai munka folyik ott, ez most már látszik, mind az igazolások, mind az edzői fronton ez elmondható. Szerintem ez a keret, ez sokkal kiegyensúlyozottabb, mint az elmúlt években bármelyik. Többre hivatott, ugye itt említetted a fiatal csikókat, Rafael Leão szerintem ilyen szempontból abszolút kiemelhető, meg is tettük, Tonali abszolút kiemelhető, Tomori a védelemből szintén, és akkor hozzá még sikerült olyan jó igazolásokat is szerezni, mint amilyen Mike Maignan a kapuban. Még Theo Hernandezről szerintem csak pár mondatot beszéljünk, 9 eladott labdája volt az első félidőben, és azért, ha most meg kellett nézni azt, hogy kit fognak kiállítani ezen a mérkőzésen, akkor szerintem neki ilyen 1,01-es otca volt a Milán játékosok
között. Pontosan tudta egyből, abban a pillanatban már elkezdett lefelé gyalogolni. Igen, fölidegesítettek, bevállalt. Piros, szevasztok.
Szóval ő most jó vagy nem jó, mert tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik őt. Tudom, hogy nagyon sokan a Milán kreatív építkező játékának a zálogaként tekintenek rá, de hát azért elég sok a balaszt is.
Nem tudom, hogy nálam jó szó az, hogy szeretem, mert amikor elkezdtél róla beszélni, akkor az imádom jutott eszembe.
Egyből. Sikerült megváltoztatni az érzéseidet, de örülök.
Az nem zsíru.
Volt, igen. Szóval, hogy szerintem Hernández, amit ebben a szezonban csinál, akár a francia válogatottban is, az abszolút kimagasló, és hogy neki nagyon nagy szerepe van abban, hogy ez a Milán így tud játszani, és előrefele játékban is ennyi lehetőség van a támadás. Kiröksz?
Nem, csak az jutott eszembe Hernándezzel kapcsolatban, hogy én is mondhatnám azt, hogy imádom a játékát, mert egyébként nagyon sok váratlan van benne, nagyon sok olyat csinál, amit egyébként egy balhátvédtől feltétlenül nem vár el az ember, csak az a probléma, hogy láttam őt élőben a Liverpool BL-en játszani a Bajnokok Ligájában, és olyan gyenge volt szerintem azon a mérkőzésen, hogy rossz volt nézni.
Nekem vele kapcsolatosan mindig az jut eszembe, hogy egyrészt akkor egy épülő Miláról beszéltünk, akit nyilván nem lehet összehasonlítani a Liverpool jelenlegi állapotával, és az akkorival sem. De Hernándezről az jut eszembe, hogyha őt most így, ahogy van, beraknánk a Manchester Citybe például, ahol olyan társak veszik körül, aki nagyon labdabiztosak, és abszolút arra épül a balhátvédnek a pozíciója, hogy befele induljon, nyisson területeket, fellépjen a középpályára, segítse a támadásokat, akkor valószínűleg utána azt mondanád, hogy hát ez nincs ilyen balhátvéd még egy a világon.
Te Joan Cancelót kicserélni, de nem.
És Cancelóval, hol találjunk neki helyet. És itt nem akarom összehasonlítani a két játékos, mert nyilván teljesen más. Csak hogyha ha környezetét egy picit változtatnánk, és nem tőle várnál mindenki azt, hogy hozza az extrákat, gólokat lőjön, amit meg is tesz, gólpasszokat adjon, akkor valószínűleg még feltűnőbb lenne az ő játéka. Szerintem vele nincsen gond. Különben nekem még azt tűnt fel a mérkőzéssel kapcsolatosan, ugye, hogy Kessié egy picit előrébb játszott, és a Milánnak ez lehetett egy teljesen tudatos taktikája, hogy ő is egy picit biztonságot ad, nem szeretné
engedni. Brozovicnak kiszívta a mérkőzés.
Igen, és utána jött ugye Messias meg Brahim Diaz, és az ő beállásuk, míg az egyik oldalon ugye a cserék nem tudtak annyit hozzátenni, a másik oldalon meg lehetett ez, hogy na, tudjuk azt, hogy az Inter a második félidő második felében egy picit lanyhul, enyhül a figyelem, akkor megpróbálunk egy picit rányomni és eldönteni a mérkőzést.
És pont ez az az ellentmondás, hogy az Internek milyen mély a kerete, a Milánnak pedig nem biztos, hogy elég mély, hát kinek jöttek be a cserék?
Hát igen, mondjuk pont azon gondolkoztam, hogy amikor Junior Messias beállt, hogy ha Junior a neve, akkor biztos van Senior is, és akkor ott abban a családban kétszer jött el a Messias. Ha nem történik az a mérkőzés 13. percében a Juventusnál, ami történt, akkor mondhatnánk azt, hogy minek ide Vlahovic, ha van Zsirú is. Így azért még Vlahovic is úgy tűnik, hogy megüti a szintet.
Ez jó felütése.
Hát pont azért hozták, én nekem ez jutott eszembe. Volt ott előtte az a lövés, azt hiszem talán a 6. percben, vagy a 7. amikor ott ballal elvállalta olyan 18-ról körülbelül.
Jó, hát ez kellett egy jó partner Günther személyében, aki egy 4 méterrel behátrált előtte, és nem gondolta, hogy 16 méterrel elmeri vállalni.
De pont ezt fogja hozni Vlahovic ennek a Juventusnak, ami szerintem eddig azért nagyon hiányzott ebből a csapatból. Lőni fog mindenhonnan, próbálkozni fog mindenhonnan, és azért nem látszik ezen a fiún az, hogy az önbizalmának bármi okozhat károkat.
Azért mosolyogtam, mert ugye a futballöltözőben azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy ágyú volt a jele az óvodában. De tényleg, hogy tüzel mindenhonnan, ahol megkapja a labdát. De hogy ő nagy bátorsággal is teheti, mert tényleg kifejezetten jó rúgó technikája van. Én kíváncsian vártam nagyon, hogy milyen hatással lesz a Juventus játékára egyáltalán, hogy fog felállni ez a három nagy név ott elől. És hogy lesz megtámogatva mindez a középpályáról, hiszen ha elfogadjuk azt, hogy, és nagyon sokan beszéltek is arról, hogy Allegri érkezésével ugye elsődlegesen rendbe kellett rakni a védelmet, hátul a játékot, biztonságot adni a csapatnak, és utána most már decembertől elkezdődhetett az előrefele játék kozmetikázása is, akár igazolásokkal, akár a keretnek a rendbetételével. Akkor azt kell mondani, hogy ez a folyamat ez teljesen sikeresen zajlik, még jelen pillanatban is, és nagyon jól sikerült. És maga az a tény, ugye még amikor benne a stúdióban álltunk, és behozták az összeállításokat, még a szériának az oldalai sem tudták, és az olasz futballa foglalkozó oldalak sem, hogy akkor ez most milyen felállást jelent. Nagyon sokat változtatta Allegri a Juventusnak a felállását az elején, mert ő sem találta meg, hogy hogyan tudná ezt a keretet a legjobban alkalmazni. Aztán letette a 4-4-2 mellett ugye...
Ez egy rombusz lett végül.
Igen, ami rombusz lett végül, utána a 4-3-3-ba is játszott az utóbbi fordulókban, most ezt megelőzően 4-2-3-1-ezett. Szóval tényleg nagyon-nagyon forgatta a csapatát, nyilván itt most sérülések is... És betegségek is ugye közrejátszottak, most sárgalap is. És most az, hogy bemerte azt vállalni, ja, és azt akartam mondani, hogy a mérkőzés előtt ugye most is gyémánt alakzatban volt olyan oldal, ami gyémánt alakzatban rakta föl 4-4-2-be tulajdonképpen, volt, aki 4-3-3-ban, volt, aki 4-3-1-2-be, szóval rengetegféle összeállítás látott napvilágot, mert senki sem tudta, hogy valójában mit fog takarni ennek a három embernek az egyszerre való szerepeltetése. És szerintem ez nagyon jól sült el. Morata nem tudta ezt a 4-3-3-ot, amit végül felrajzoltak, és szerintem amit játszottak, teljesen megvalósítani, mert benne van az, hogy ő is elől van, és sokkal inkább úgy nézett ki, hogy Dybala kiment a jobb oldalra a kezdésnél, a jobb szélről próbált indulni, és akkor onnan sokszor elkalandozva, akár a másik oldalra is bejátszotta tulajdonképpen támadásba mindkét oldalt és az ellenfél térfelének egész területét. Itt nyert értelmet számomra ugye Zakariának az igazolása, aki szenzációs
munkát védekezett mögötte.
Igen. És ugye ő volt a jobboldali középpályás, és amikor elkalandozott netalántán Dybala, akkor ő mindig lezárta a jobb oldalt, rengeteg labdát szerzett, és volt ereje még arra is, hogy ugyanakkor az előtte megnyílt területet támadásban sokszor befutotta a gólját is ennek köszönheti. És elől pedig ugye ez a két játékos még akkor is, hogyha Morata ugye néha visszazárt balra a védekezésben, de tökéletesen megértették egymást, és nem az jött ki nekem ebből a hármasnak a játékából, hogy akkor egyéni eskedés, és akkor nekem kell gólt, nem adom le, hanem Morata az én szememben tökéletesen felvette ezt a befejezőből elégkészítőbe átlépő szerepet, és nem egy olyan labdát adott Vlahovicsnak is, amiből lehetett volna gól, volt egy 11-es gyanús szituáció is, gólpaszt is ő adta Zakariának, úgyhogy nekem ez így kifejezetten tetszett első fellépésnek.
Vele kapcsolatban én is ezt gondolom, Moratával kapcsolatban, viszont én is nagyon kíváncsi voltam arra, hogy milyen a kapcsolati dinamikája ennek a három játékosnak, és azért Dybala lecserélése az megint egy ilyen nagyon árulkodó pillanat volt. Nagyon elégedetlenül jött le, valamit oda is szólt megint Allegrinek, és utána is mutatták, ahogy a padon ott dühöng. Tehát minthogyha sokatszor egyébként az ő esetében megint előkerülne az, hogy ez megint nem feltétlenül pontosan az a pozíció, meg itt a csapaton belüli hierarchia.
Az átigazolás pillanatában ő otthon már mérgelődött magában, hogy
de ez nem öröm egy ilyen játékossal együtt játszani?
De Dybala sztár szeretne lenni, nem?
Hát és nem lehetnek együtt Vlahovicsal.
Ez már kiderült, hogy és nem lehetnének együtt Ronaldóval, nem? És ki volt igen, még, ahol, akinek az árnyékába került, és egyszerűen nem, ő így nem tud játszani.
Pedig adódott előtte is nem kicsi lehetőség, ugye blokkolták a lövését, szóval szerintem ő is kifejezetten tudna tündökölni ebben a szerepben, hát a gólpassza, a labdái.
Az a gól előtti megmozdulás, a gólpassz az egészen szenzációs, amit Vlahovicsnak adott, tehát hogy pont ez lenne az, amitől ő jól érezhetné magát, hogy érkezett végre egy olyan játékos, akit ki lehet szolgálni. Dybala nagyon jó befejezésekben is, hát ez nagyon jó ballába van, de amit iszonyatosan érez, ezek az utolsó passzok, ezek a finom megoldások.
Amiket Moratával nem lehet.
Hát Morata nyilván mondjuk befejezésben, meg higgadságban, meg pont abban, ami Vlahovicsban amúgy nagyon megvan, abban nem, de nekem is ez volt az első megérzésem ezzel kapcsolatban, hogy Morata azonnal beállt ebbe a sorba. Dybala nehezen fog.
De amúgy is Moratának jobban is áll, hogyha ő az összjátékból veszi ki a részét, és nem feltétlenül a befejezésnél van ott. Úgy ismerjük őt, mint középcsatár, mint befejező középcsatár, de sose ontja a gólokat, tényleg sokkal inkább abban a jó, hogy ő előkészítsen, meg részt vegyen az akcióban, és amúgy ők furcsa, de lehet, hogy nagyon jól fognak együtt játszani, nem? Tehát most az első meccs alapján ez derült ki, hogy ez egy olyan csatárkettős, ami tényleg így együtt kell, hogy pályán legyen.
Moratának kell szerintem olyan mellé, és ez most már azért sokszor bebizonyosodott az idők során, aki lehet, hogy megelőzi őt a sorban. Tehát akár, amikor egyszerre vannak a pályán...
Leveszi a terhet a válláról?
Azt? Igen, tehát hogyha nem ő
a
az első...
A gólszerzés terhét.
A gólszerzés, meg azt, hogy ő döntsön el meccseket, mert fog Morata szerintem gólokat szerezni Vlahovics mellett, mert ő szerintem nem érkezik rosszul lepattanókra, nem érkezik rosszul a kapu elé.
Meg egy fél
évig. Azt gondolod, hogy ez addig tart? Hát most már a Barszának nem kell csatár. Van annyi, mint a nyűg, úgyhogy...
Meg ő még fiatal oda.
De igen, tehát, hogy ez látszott szerintem abban az idényében is, ami talán az eddigi legjobbja volt, amikor a Juventus lényegében Bajnokok Ligájában döntőjébe lőtte, hogy ott is azért úgy tudott tündökölni, hogy mindig volt olyan, aki esetleg adott időben megelőzte őt a sorban.
De mondom, ezt tegnap is látszott, hogy mennyire jól működik a gólpassza mellett is, ugye volt egy keresztlabdája, azt is Dybala adta, azon jól működött az ez a hármasot elől, és éppen lemaradt Vlahovics a beadásról ugye az első fél időbe. Volt, amikor becselezett középen is kiugratta Vlahovicsot, amiről beszéltem, hogy ott volt egy összeakadó láb, és ugye Vlahovics nem is értette, hogy az miért nem lett 11-es. Szóval rengeteg olyan kulcspassza volt még ezen kívül is, ami mérkőzéseket dönthet el, és igen, ez így jól nézett ki, nincs is miről beszélni. Nyilvánvalóan az azért kérdés lesz, hogy amikor nem a Verona ellen játszanak, jön egy olyan komolyabb edző, aki azért észreveszi, hogy Moratának azért bal oldalon vissza kellene zárnia, betömni ott a bal oldalon révő védekezési pozíciót. Desiójóval mennyire fogják tudni ott azt lezárni, vagy éppen aki a bal oldalon fog játszani azt a területet, amit, ahova be kellene segíteni, vagy akár Dybala, amit láthatunk, hogy Zakaria mennyire fogja bírni ezt egy komolyabb csapat ellen. Szóval azért vannak kérdőjelek, de a Juventus szerintem pont annyira óvatos, hogy, és abszolút mindent erre a biztos védekezésre épít, és még ilyen játékosok mellett sincs az, hogy fejetlenül támadunk, hogy azért ezt fogja tudni kezelni, ezt a helyzetet.
Még a középpálya összeállításáról néhány gondolat. Ugye Zakaria volt, ahogy már többször beszéltünk róla a jobb oldalon, miközben a Mönchengladbachban azt szokhattuk meg tőle, hogy ő az, aki mondjuk a tegnapi mérkőzés alapján Arthur szerepkörét játsza, tehát egy kreatív, védők közé belépő, építésben segítő játékos. Mintha ezt a kreativitását nem akarta volna nagyon kihasználni egyelőre Allegri, Arthurt jobbnak ítélte erre a szerepre, ami nyilván előfordulhat, hogy azért volt, mert már sokkal jobban megvan az összhangatásakkal. Viszont ugye adódni fog ez a kérdés, hogy akkor ki az, akit kiszorítasz, hogyha van Locatelli is, aki most csak eltiltás miatt hiányzott?
Hát ez jó kérdés, és ezzel a mérkőzéssel fel is adták a leckét, és ne felejtsük el Rabiot.
Rabiot kihagyható? Most, hogyha ha Locatellit akarod beépíteni a csapatba?
Szerintem nem lehet már ennyire exakt gondolatok mentén építeni egy csapatot, és nem hiszem, hogy Allegrinek is van egy ilyen konkrét elképzelése. Ez a jó ebben a szituációban, hogy van tényleg négy olyan játékosod, akire bármikor számítani tudsz, és tudod jól, hogy azt, amit játszik a csapat, azt tökéletesen le tudja hozni, bármilyen felállásban is játszik ez a hármas, vagy más felállásban, 4-2-3-1-ben, ugye két védekező középpályás. Úgyhogy szerintem ezzel csak bővültek a lehetőségei. Rabiot szerintem kifejezetten jól játszott tegnap. Tudom jól, hogy sokan vele kapcsolatosan is fogalmaznak meg kérdőjeleket, de tegnap védekezésben, amit mutatott, az egy tökéletes teljesítmény volt. Volt ereje felérni, volt egy szép lövése is. Szóval kifejezetten nekem ez a hármas nagyon-nagyon tetszett, és valószínűleg amikor van elől egy másik hármasod, akinél azért ennyire nem számíthatsz arra, hogy folyamatosan besegítenek a védekezésbe, oda kell is a biztonság mögéig.
Na, gyors körkép még itt a többi olyan csapatról, amelyikről mindenképpen érdemes beszélni, az Atalanta, amelyik nagyon hullámzó teljesítményt mutat, talán a leghullámzóbbat, ami ott a Gasperini, ott az edző, és ennek, ha most az elsődleges okát keressük, akkor talán azt találhatjuk meg, hogy az előző években mindig volt olyan gólszerzője a csapatnak, aki megbízhatóan hozott jó számokat. Most ugye Palomino gólja volt már a 17. olyan játékos által szerzett gól, aki betalálta egyáltalán ebben a szezonban. Zapata, Muriel, Iličić, ugye korábban Gomez, most nincs ilyen, mintha nem lenne támadásban ilyen vezéregyeniség. Lehet ez persze a sérülésekre is fogni, de azért most már majdnem az alapcsapat játszik.
Senkinek nem volt ágyú jele Hoviban, sajnos.
Hát volt idő, amikor Murielnek... Igen. Jó, csak túl messziről lövöldöz ahhoz, hogy kicsi a találati arány.
Én azért mégis az Atalanta esetében fognám ezt a sérülésekre, megbetegedésekre. Azért náluk tényleg nagyon sok hiányzó volt folyamatosan a csapatban, és kellett változtatni a felállást. Jelen pillanatban is ugye említetted Iličićet például, ha a hőhelyzetét nézzük, az állandóan visszatérő depresszió és lelki problémák, amelyek által képtelenség folyamatosan ugyanazon a szinten játszani. Pedig ugye volt egy szakasz a bajnokságnak most, és a nemzetközi poronnak is, amikor kifejezetten tetszett a játéka, megint beépítették, visszatért a csapatba, utolérte magát, jobb oldalról indulva befelé cselezésekkel gólokat, gólpasszokat szerzett. Most megint kiesett, ki tudja, hogy milyen időintervallumra. Akkor ott van Zapata, aki most ugye becserélték, mert kezdett visszatérni, és aztán le kellett cserélni megint. Szóval pont azok a játékosok, és Zapata azért sorsdöntő gólokat szerzett bajnokok ligájában is, bajnokságban is döntött el mérkőzéseket. Szóval lenne ilyen játékos. Azt azért látni kell, szerintem is egy picit azért utaljunk itt vissza az átigazolási időszakra, januárra, hogyha levesszük azokat a költéseket, amelyeket a Juventus tett meg ebben az átigazolási szezonban, ugye közel 100 millió eurót költöttek, Ráadásul ebből a valahogy is transfer 81 egész valamennyi euró ugye az országon belül történt, akkor azt mondtad, hogy bevételként az olasz csapatok, nem tudom, 40 millió eurót könyvelhettek el, nem volt játékos mozgás, szóval a többi csapat között olyan minimális összeg volt, ami eloszlott ebben az átigazolási szezonban, ami azt mutatja, hogy a La Ligával egyetemben egyszerűen nem tudják tartani a lépést mondjuk az angol csapatokkal, és ebben valószínűleg az Atalanta is kiveszi a részét, mert gondolom Gasperini is igazolt volna egy Vlahovics, vagy olyan játékost, aki eldönti neki a mérkőzéseket.
Ki nem?
Csak hát...
De a fenntartatóság az ennél fontosabb volt mindig az Atalanta számára, és ha már itt a Vlahovics ügyletről már beszéltünk, akkor azért hirtelen landolt a Fiorentinánál azzal, hogy Vlahovics pályára lépett 75 millió euró, mert ugye, hogyha jól tudom, akkor 70 volt az eredeti, és kapásból egy ötöst hozzá pattintottak azzal, hogy kezdőként pályára küldte őt Allegri. Nyilván valószínű volt, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezik. Nem tűnik úgy, hogy keresett egy másik 75 millió eurós csatárt azonnal, Rocco Commisso, hanem inkább hát kisebb nevekkel, de mennyiséggel próbálta megoldani.
Itt pont az utolsó szón a lényeg, hogy megoldani, hogy sikerül-e megoldani egy ilyen játékos távozását.
Nagyon Vlahovics központú volt ez a Fiorentina.
Abszolút. Abszolút. Szóval itt minden rá volt kihegyezve, felépítve. Ezért is voltam kíváncsi, hogy mi lesz majd a Juventusnál, ahol nem feltétlen csak róla szól minden, és vannak társak mellette, akik ugyanúgy el tudnak dönteni mérkőzéseket, és be tudnak fejezni támadásokat, még ha talán nem is olyan hatékonysággal. De a Fiorentinánál meg abszolút ez a történet, és hát nyilván nem lehet erre fogni, meg ez egy mérkőzésről beszélünk most, de az a Láció elleni összecsapáson azért ez eléggé észrevehető volt.
Hol tart most a Láció jelen pillanatban? Mert ugye itt mindig az volt a fő kérdés Sarri érkezése óta, hogy hogyan zajlik ennek a csapatnak az átalakulása, megvannak-e a megfelelő emberek azokra a posztokra, ahol Sarri egyébként szeretné, és ahogyan szeretné használni őket, illetve hogy talán minden eddiginél hullámzóbb a Láció teljesítménye az eddigi Sarri csapatok közül.
Igen, nem csak a kezdőbetű okán, de nekem egy picit ugye a Leeds jutott eszembe ebben a szezonban a Lációról, akit imádhatnak a nézők, leginkább a semleges nézők, mert oda kapcsolnak a találkozóikra, és biztos, hogy temérdek gólt fognak látni, és sokat rúgnak, sokat kapnak, mindenki jól szórakozik, csak hát a végén, amikor az érmeket osztják, akkor sajnos nem biztos, hogy versenyben tudnak lenni. És valóban nagyon hektikus Sarrinak a csapata akkor is, hogyha mondjuk most már az előző hét fordulóból ugye csak egyet vesztettek el, és valamennyire körvonalazódni látszik esetleg az ő munkássága, de ettől függetlenül szerintem a Láció kifejezetten gyenge teljesítmény nyújt ebben a bajnokságban. Ugye több találkozóikat is láttam, és tényleg a védekezésben, amit produkálnak például, szóval az sokszor nem megbántva őket, az sokszor nem első osztályú szint.
Mourinho Rómája, ugye, és itt most nagyon gonosz leszek ezzel a kérdéssel, szóval megadható lett volna Zaniolo gólja, én azt gondolom, de kell erre hivatkozni az eddig egy győzelmet arató Genoa ellen a Mourinho csapatnak, hogy ha az meg lett volna, akkor az egészen másképp, mert nyilván másképp néznek ki a három ponttal, de illene egy Genoa szintű csapatot a Rómának magabiztosabban legyőznie, gondolom én.
Szerintem ezzel kevesen tudnak vitatkozni. Nyilvánvalóan hazai pályán egy ilyen szintű csapat ellen, még akkor is, ha Genoa azért mindent megpróbál és kapaszkodik, akkor is egy Rómának azért bőven le kellene tudni gyűrni őket, és tényleg nagyon akadozó, és ha arról beszéltünk a másik római csapatnál, hogy neki is hullámzó teljesítmények, ez a Rómára is abszolút elmondható. Nyernek egy-két meccset, jön egy döntetlen, egy-két meccset nyerünk, vereség, és akkor egy ilyen teljesen jó szabás, mint aki is rajzolódik az idei teljesítményükön. Sokszor több vereség is ugye egymás után, és rosszabb periódus. De így kezdtük az egész beszélgetést, és nem megvédve Mourinho-t, de hogy De hogy tényleg nagyon nehéz reális képet kapni szerintem bármelyik csapatról, hogy mi lenne akkor képes, hogyha minden feltétel adott lenne.
Hát de ilyen sosincs. Tehát, hogyha nincs járvány, akkor sincsen tökéletes
világ. Igen, de akkor
világ, tehát, hogy ez egy ideális világban nem sérül.
Szalagszakadással, meg mit tudom, az egy sokkal kiszámíthatóbb történet, mint amikor másodpercről másodpercre változnak a dolgok és a szabályozás.
És mi lenne, ha megfelelő elhivatottsággal lépnének pályára a játékosok?
Ja, hát igen. Hogyha rendesen beletennék a szívüket, lelküket. Én ezt hiányolom a Rómában.
Igen, mindig van valami, amire utalni kell valami külső körülményre.
De egyébként még csak így zárásként a szériával most milyen a viszonyotok éppen? Még ilyen ismerkedési fázis, mézes hetek, vagy... Már a házasság megkötetett?
Szerintem még nem, még abszolút randizgatunk. Ez nyilván önkritika saját magam felé is, hiszen szerintem amikor az ember...
Hát nem kell semmit elkapkodni, hogyha tetszik egyébként a másik fél.
Abszolút, abszolút. Pláne ebben a korban azért már nem kapkodunk a döntésekkel. De amikor valami új dologba kezd az ember, és ennyi új információval találkozik, ugye talán a legnehezebb számomra a neveket megszokni, teljesen más hangzás, teljesen másképp kell ejteni. Nyilván itt is vannak olyan csapatok, mint a Premier League-nél voltak, hogy kevesebb szer vannak a képernyőn, de a közvetítéseknél akkor hirtelen kell tudni azonnal helyesen ejteni, úgy összebeszélni, ugye esetlegesen a kommentátorral, hogy még csak félreértésem legyen, hogy másképp ejtünk egymással, vagy magánhangzót. Úgyhogy ez még okoz azért nehézségeket, és azért elég maximalistának tartom magam, úgyhogy ezek az apróságok szerintem kellenek ahhoz, hogy az ember teljesen komfortosan érezze magát.
Tehát Zsiru nem tudta ellopni a szívedet akkor?
Akkor nincs is értelme tovább találkozgatni.
Zsiru már Chelsea-be elloptam,
az Arzenában nekem, úgyhogy Zsirujé volt ez a hétvége, azért elsősorban ezt leszögezhetjük még, hogyha Vlahovics góllal is mutatkozott be, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell jegyezni, meg itt a végén. Rudi, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Majd kiszámoljuk, hogy mi a megfelelő idő. Igen, az egészséges. Következő alkalom.
Köszönöm szépen.
Hamarosan folytatjuk az Afrikai Nemzetek Kupájával, illetve egy kicsi Ligönnel, viszont előtte beszéljünk még kettő olyan fontos dologról, ami a hétvégén történt. FA Kupa fordulót rendeztek Angliában, mindjárt arról is szót ejtünk, de még egy ennél is lényegesebb dolog volt, ami Spanyolországban történt. Visszakaptunk valamit a régi Barcelonából az Atleti elleni meccsen?
Hát az biztos, hogy Simeone visszakapott, mert a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón egy kicsit belemart Xaviba, aki 2016-ban merészen azt találta mondani, hogy az Atlético Madrid stílusa nem a nagyok stílusa. Most kiderült, hogy az Atlético Madrid stílusa ezúttal nem tud működni a Barcelona ellen. Simeonét úgy tűnt, hogy lemeccselte Xavi. Természetesen az egész nem a bajnoki címről szólt, hanem inkább arról, hogy a BL-ért mentek a csapatok, és az új érkezőkre volt mindenki kíváncsi, akik közül Adama Traoré került be a kezdőbe, természetesen Daniel Alves és Ferran Torres mellett, de Adama Traoré került a középpontba az első fél időben, nagyon elszámolta magát vele Diego Simeone, Hermosót állította rá, és nagyon későn reagált arra, hogy itt nem Hermosónak kéne versenyt futnia és birkóznia Traoréval, hanem bizony kell oda Carrasco sebessége, és még plusz egy ember, hogy Traorét levédjék. Azt is lehetett tudni, hogy mindig az alaponál felé fogja vinni, mégis megcsinálta, és mégis ebből lett az összes veszélyhelyzet.
De abban most már azért elfogadod a múlt heti véleményemet, hogy Traoré olyat tud hozni a Barcelonának, amilyen korábban nem volt ebben a csapatban.
Amilyen korábban nem volt, viszont ez egy dimenzió, amit könnyű észrevenni, levédekezni nem biztos, de ami a legtöbb csapat ellen kell majd, egy mélyen ülő védelem ellen, ott azért más lesz a helyzet Traoréval is. Itt sem tudták úgy bevonni őt az összjátékba.
Ez így van, de Traoré ott is. Szerintem most, hogyha egy svájci bicskához hasonlítjuk a Barcelonát, akkor rákerült egy újabb, egy konzervnyitó, mert szerintem Traoré pont
csak
abban is jó.
Csak nem svájci bicskára lenne szüksége a Barcának feltétlen, hanem egy Rubik kockára, amit úgy forgathat Xavi, ahogy szeretne. De meglátjuk, lehet, hogy tehát Xavi azért hozta most Traorét kölcsönbe, mert az év végéig a BL helyekre be kell érnie a Barcelonának, és erre viszont jó úton jár a csapat.
Hát, hogyha egy jól működő konyhakés, akkor sem problémás. Csak az egy kicsit le van egyszerűsítve. A vége az egyébként az kéne, hogy legyen egy ugyanolyan felismerhető stílusa a Barcelonának, mint amilyen.
És afelé nagyon jó úton jár, az Atlético Madrid viszont éppen az ellenkezőjét csinálja, mert kicsit meghasonultak, így mondják ezt?
Igen.
Jó, akkor meghasonultak, nem önmagukat adják, és az önbizalom szint sincsen túl magasan. Minden meccsen van egy vagy több olyan periódus, amikor döbbenetesen rosszul játszik az Atlético, és most is ez volt a Barca ellen, és így ők kerültek a BL helyeken kívülre, úgyhogy a Real Madrid, Sevilla, Betis sorrend után most Barcelona Atlético jön, a Villarreal kopogtat, és ha csak nem lesz nagy Betis összeesés itt a szezon végére, akkor az Atléticónak saját erőből kéne visszakapaszkodnia.
Most akkor még egy érdekesség a hétvégéről, ahogyan már említettem, az FA Kupa negyedik körét rendezték meg Angliában, amelynek a legnagyobb meglepetése a Manchester United Middlesbrough elleni kies volt, még pénteken játszották azt a mérkőzést, de talán még ennél is a szurkolóknak jobban fájhatott az, hogy 11-esekkel kikapott Ralf Rangnick csapata, hogy több mint 70 ezer ember maradt étlen és szomjan a mérkőzés közben, mert egy technikai hiba miatt leállt a számlázási rendszere az Old Traffordnak, és példátlan módon se ételt, se pedig italt nem tudtak kiadni a helyszínen jelenlévő szurkolóknak. A végén a romlandó ételeket, azokat odaadták a szurkolóknak ingyen, hogy azokat ne tartsák meg maguknak, mert rengeteg halmozódott föl. Hát ez, hogy mekkora bevétel kiesés ez, abba bele se akarok gondolni.
Nem, én szegény vendégszurkolókat sajnálom, de gyanítom, hogy a meccs után azért fogyott egy kevés ital a városban.
Az egészen biztos, és akkor haladunk tovább. És a folytatásban Miskolci Istvánnal, a Mesebeli Afrika blog szerzőjével, illetve a büntető.com újságírójával, illetve a Digisport szakértőjével. Lassan elterik a műsoridő, mire felsorolom, hogy hány helyen dolgozom, meg hány helyre írsz. Itt természetesen elsősorban a kötődésed az afrikai és a francia focihoz szolgáltatta az apropót, hogy beszélgessünk. Szerintem egy nagyon-nagyon rövid kis visszaemlékezés kell azoknak, akik lemaradtak esetleg az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjéről, mert hogy azért televíziós csatorna azt nem közvetítette Magyarországon. Sajnálatos módon 0-0 lett, ugyanúgy, mint ahogy az összes Egyiptom mérkőzés az egyenes késéses szakaszban hosszabbítás, és aztán végül most 11-esek döntöttek, amit úgy nyert meg Szenegál, és szerintem itt egy óriási drámai befejezésről beszélhetünk, hogy Mané belőtte a győztes büntetőt, így csapattársa, aki a Liverpoolban ugye csatártársa, Salah már nem lőhetett, és pont erről beszéltünk, miközben sétáltunk ide, hogy éppen ez a drámaisága volt az, ami miatt, ha más miatt nem is, érdemes volt megnézni a meccset, meg a tornát.
Igen, és hát ennek a 11-es párbajnak is még külön pikantériát ad, hogy száll a meccsen, meg kihagyott, Mané kihagyott egy 11-est, és pont ott volt egy ilyen érdekes intermezzo, hogy Salah ugye oda ment az egyiptomi kapushoz súgni neki, hogy szokta Mané rúgni a 11-eseket, nem tudom, láttátok, és Mané oda sonfordált.
De egyébként most ezt a flaskát azért mutatták, mert azon voltak az infók?
Igen. Ugye azt mondtad már, hogy az egyiptomiak már két 11-es párbajt megnyertek, és egyébként ők híresek arra, hogy meg szokták nyerni a 11-es párbajt. A kapusedzők El Hadari, a legendás egyiptomi kapus, aki 4 Afrika kupát nyert, és 4 11-es párbaja volt ezeken a tornákon, és mind a 4-et megnyerte, de hát, hogy nagyon föl vannak készülve a 11-esekből, és a flaskára voltak fölírva a tippek, de azért még Salah próbált segíteni a kapusnak, Mané meg odament, és bemutatta, hogy figyelj, én a bal alsóba fogom rúgni. Aztán persze nem oda rúgta, de tehát a kapus tudta, hogy hova jön a labda, és kivédte azt, és aztán a 11-es párbajban, igen, meg ettől is lett ez még nagyobb dráma, hogy ott már mindenki arra számított, hogy ezt most Egyiptom nyeri.
Hát meg gondoltam... óriási volt az a kép, amikor Mané sétálgatott ott a többi játékostárs mögött.
Ideges volt, igen.
Borzasztóan, tehát látszott, hogy olyan feszültség uralkodott el rajta, amit azért főleg egy ilyen klasszison nagyon ritkán látunk.
Igen, igen, és tényleg, hát ugye Teranga oroszlányai, tényleg olyan volt, mint egy oroszlán a ketrecben, aki várja, hogy lecsaphasson. És viszont amikor odaállt ugye a döntő 11-eshez, akkor pedig hihetetlen maga biztos volt, egy pillanatnyi idegesség nem látszott rajta.
Mondjuk az, hogy ilyen helyzetben ilyen erővel a kapufa mellé rugod, ahhoz azért mind technikailag, mind fejben ott kell lenni.
Tigrisnek kell lenni. Vagy oroszlánnak.
Oroszlánnak minimum. Viszont azért mindjárt itt volt néhány olyan érdekesség, ami szerintem...
Nem maradunk itt, bocs, tehát erre ez szolgáltatta a beszéd témát, hogy lehet-e ötödik számú 11-es rugó a csapatod legjobb 11-es rugója és klasszisa?
Hát ugye a legkiélezettebb az sokszor az, ezért szokták a végére hagyni a nagyjátékosokat. Mindig amennyire tudom, ugye a kiélezett az első, de az elsőnek egy nagyon jónak kell lenni, és az ötödik. ezek szoktak kitüntetett pozíciók lenni, és most is, hát igen, Salah az ötödik lett volna, hát arról már nem tehetett, hogy azt előre nem került sor.
Hát egy ilyen statisztikai minta szerint egyébként az esetek mindössze 20%-ában fordul elő olyan, hogy az ötödik rúgónak már nem kell rúgnia. Tehát ilyen alapon 80% esély volt arra, hogy Salah is ott lesz, és hogyha az ötödik párban valami van, az mindenképpen döntő, tehát akár vagy az egyenlítés, vagy amiatt, hogy esetleg megnyerheti vele a meccset. Tehát ilyen szempontból szerintem érdemes az utolsóra tenni.
Igen, ez igaz, amit mondtál tényleg, hogy a harmadik rugón ott kisebb a nyomás, egy picivel nyilván rajta is hatalmas, de kisebb, mint az ötödiken. Tehát ott már az múlik, hogy tovább jutsz vagy kiesel, akkor is, hogyha mondjuk mindenki berúgta előtte a harmadikon, ott még kisebb a nyomás, mert lehet esetleg utána javítani.
Most ez a mire gondolt a költő kérdés, de nálam abszolút az van benne. Így meg főleg, hogy Kerős nem is volt ott a kispadon, hogy Salah, ha ő dönthet, akkor ő a hős szeretne lenni, és bemondja, hogy én biztos, hogy az ötödik vagyok. És nem azon jár az agya, hogy mi van, hogyha nem megyünk el odáig.
Ez egy nagyon érdekes szitu volt, mert mutatták a lelátón Kérost, és ő már akkor körmölte szerintem a neveket, hogy kik rúgjanak, amit diktált valamilyen, nem tudom, adóvevőn igen, keresztül ott a kispa, mert ott is írtak valamit. Szóval azért az egy, pont ezen gondolkoztam, nagyon nehéz dolog, meg feladat lehet, hogy a lelátóról úgy, hogy azért kevésbé vagy közel a játékosokhoz, döntsél úgy, hogy nem is tudsz velük konzultálni, hogy akkor ki milyen sorrendben rúg.
Ha valaki azt mondja, hogy én nem leszek az, amit te mondtál, akkor szóval ez nem extra... tudsz a lelátóról lekiabálni, hogy de.
Ez egy nagy extra edzői feladat, meg extra döntés, hogy akkor most kire hagyod a végső szót.
Azt nem is tudom, hogy előbb van pénzfeldobás, és utána sorrend.
Nem, először van sorrend.
Először van sorrend, és utána pénzfeldobás. Így meg végképp nem tudod megmondani azt, hogy te ötödikként rúgsz-e, vagy nagyobb eséllyel rúgsz-e, vagy nem.
De hát valószínűleg itt el volt döltve előre. De az nem volt kérdés Kairosnak sem, hogy az ötödik az Salah lesz, mint ahogy Szenegában Mané, az olaszoknál annak ideje Roberto Baggio, de hát, hogy az ötödikre mindig tényleg olyat szoktak tenni, aki jó eséllyel be is lövi. Igen.
Igen, vagy Jorginho. Az Európa bajnokságon,
akik az Európa bajnokságot én is fel akartam hozni, az angoloknál ez... Nem egészen.
Igen, egyébként ezt akartam mondani, hogy azért, tehát hogy mik voltak az unikálisak ebben az Afrikai Nemzetek Kupájában. Nyilván az, hogy járványhelyzetben rendeznek egy tornát, az mindig azzá teszi sajnos, mondom én, de hát önmagában az is az, hogy én nem emlékszem olyanra, és javítsatok ki, hogyha tévedek, hogy bármilyen komoly nemzetközi mérkőzés döntőjében eltiltás miatt nem volt ott a vezetőedző.
Fú, én se tudok ilyet most mondani. Azt tudjuk elmesélni, hogy az a kiállítás azért meglehetősen jogos volt szerintem Kairos részére az előző meccsen, az elődöntőben, mert hogy nagyon sokat reklamált ez úgy általában az egyiptomi csapatra, nagyon igaz volt ezen a tornán. Hát Salahot is, nem tudom, emlékeztek olyanra, hogy Salahot figyelmeztetni kellett volna reklamálásért az angol bajnokságban, de itt ezen a tornán mondjuk ő viselte a csapatkapitányi karszalagot, tehát neki is kellett oda menni néha a bíróhoz. De sokszor hát elég alaposan elzavarták. Ezen a meccsen
most
is...
ez óriási volt ez a kép, azt, hogyha tudja valaki, akkor keressen utána, amikor oda akart adni a sípját a bíró, hogy akkor csinálta, hogyha...
Igen, meg a lapokat is így elővett, hogy tessék, te vagy a bíró, akkor...
De egyébként nagyon jó kezelte, tehát szerintem a szenzációs volt, hogy jó, mondjuk olyat sem gyakran látunk, hogy lerúgják a 11-es párharcot, és akkor a játékosok oda mennek és ölelkeznek a bíróval.
Hát ott mindenkivel ölelkeztek.
Vagy a bírók fotót kérnek.
Jó, a selfie, hát az is óriási. Óriási
gép. Hát igen, ezek azért olyan sztárok, akikkel ők ritkán találkoznak, de az európai bírók mondjuk találkoznak ugye a világ legnagyobb sztárjaival akár évközben is. Itt viszont két évente egyszer adódik ilyen eset. Azok akkor is csak keveseknek.
Beszéljünk erről a két csapatról, Egyiptomról, Szenegáról. Azért itt, hogyha valaki, persze mi kicsit ilyen európai központúan gondolkodunk a futballról, ránéz az egyiptomi válogatottra, akkor nagyon sok az ismeretlen név, kezdve a kapustól, és azt gondoljuk, hogy aki egyébként nem fér be európai csapat, vagy nem csábítja el európai csapat, az már feltétlenül nem is annyira jó játékos. Miközben egyébként a szenegáli válogatott meg dugig van Európában is abszolút sztár státuszban lévő labdarúgókkal, tehát hogyha valaki csak leült megnézni ezt a döntőt, és azt mondta, hogy itt van a kettő kezdő 11, hát ez sima Szenegál.
Igen, meg egyébként az egy kicsit, egy icike-picike meglepetés volt azért, hogy Egyiptom elment a döntőig. Igen, épp a büntetőn jelent meg egy beharangozó a torna előtt, ahol hát igen, nagyon kiegyenlített a mezőny igazából Afrikában, és ott az esélyesek között egy olyan 13 csapatot sikerült felsorolni, akik különösebb szenzáció nélkül megnyerhetik a tornát, és Egyiptom is a 7. helyre tettem én akkor őket. De egy picit azért meglepetés volt, hogy elkerültek idáig, nem is annyira a játékos keret miatt, inkább az eredményeik nem voltak ennyire jók az utóbbi időben.
Hát itt sem, tehát a kieséses szakaszban.
És igen, hát a másik meg sok mindent el lehet mondani, de ugye ez egy nagy torna, legalábbis nem feltétlenül a rangja értelmében, de hogy egy hosszú torna, 7 meccses torna, azt nem azok a csapatok szokták megnyerni, akik az elejétől a végéig szépen játszanak, az a VB-ken, EB-ken is nagyon ritka, hanem aki pragmatikusan áll hozzá ez az egészhez. Ugye nagyon más egy ilyen torna, mint egy bajnokság, ahol mondjuk ha a csapat megnyeri a meccsei 80%-et, akkor valószínűleg megnyeri a bajnokságot. Egy ilyen tornán meg nem, mert hogy egy hiba és kész, de nem kell mindent megnyerni, valahogy tovább kell verekedni magát a csapatoknak. Ez ugye már eleve más feladat az edzőknek is, másképp is állnak hozzá. Egyébként az európai válogatottak edző is szerintem emlékezhetünk azért bőven olyan Európa bajnokra, például a portugálok 16-ban, akik tényleg egy nagyon pragmatikus játékkal verték végig a mezőnyt.
És ez nagyon volt... más ez, mint egy VB selejtező mérkőzés, már pedig lesz egy olyan is.
Igen.
És valószínűleg azon teljesen más képe lesz a játéknak, nem?
Hát az oda-visszavágós lesz, és ugye mindenki a hazai pályán játszhat egyet, úgyhogy két, még ennél is sokkal felfokozottabb hangulatú mérkőzés, itt ugye azért semleges pályán játszottak. Úgyhogy hát elképzelni nem tudom ott mi lesz, meg megmondani sem, hogy ki jut tovább. Ugye beszéltem már arról, hogy nagyon kiegyenlített az afrikai mező, nincsen olyan, mint a többi kontinensen, hogy azért meg tudjuk mondani, hogy ki az az 5 válogatott, akik a legerősebbek.
Vagy hát ez nagyon fluktuálódik időről, mert most ugye korábban mindenkinek az élt a fejünkben, vagy lehet, hogy megint csak sztereotípiákat mondok, és akkor javíts ki, az élt a fejünkben, hogy Nigéria, Elefántcsontpart, Gána, esetleg Szenegál, és akkor ott vannak
és Egyiptom, és igen, Tunézia, és ott vannak az és Marokkó, és igen. Dél-Afrika, és sorolhatjuk, de nem, én nem hiszem, hogy tehát cserélődik a győztes, de hogy akik nekifutnak esélyesként a tornának, vagy azzal az ambícióval, hogy ezt meg is akarják nyerni, azoknak a köre is esetleg bővül, mert mondjuk Burkina Faso 20 éve még nem volt esélyes, de most már az utóbbi 10 évben őket is simán oda lehet sorolni. És régen is sok csapat futott neki úgy, hogy ők ezt a tornát nyerni akarják, és még olyanok is igen, akiket nem mondunk, de Malit nem ismerjük, mert nem jutott még ki pont VB-re, ugyanakkor Afrikában ők azért az erősebbek közé tartoznak régóta, Guinea is akár. Ők is így Európában kevésbé ismertek, de most is rengeteg ugye európai légiósuk van, és azért ez egy erős keret, és hogy mondjuk ezt a tornát Guinea nyeri egy ennél jobb játékkal, mint amit mutattak, akkor az se lett volna olyan nagy meglepetés, mint ha mondjuk Európában Magyarország nyeri az EB-t.
Maliban játszik az én jelenlegi kedvenc.
Na kérdés.
Yves Bissouma.
Na, igen. Hát ő jó is volt, csak a többiek.
De ő egyébként szerintem egy egészen fantasztikus, adottságú, meg képességű játékos.
És egyébként a Mali keret, főleg az a középpálya, egészen brutális. Ugye Samaseku van még ott, és Haidara a Leipzigból, illetve Mohamed Kamara a Salzburgból, aki most nagyon tehetséges, bár neki pont nem annyira sikerült jól ez a torna, és akkor még Seik Dukuri le is mondta a válogatottságot a Lansból.
De ez mi múlik egyébként? Amit mondtál az előbb, hogy nem volt tényező 20 éve Burkina Faso, Mali nem volt még világbajnokságon, miközben egyébként az látszik, hogy ilyen tehetségeket termel ki. Mitől változik
ez? Visszatérhetünk tényleg az eredeti kérdéshez, az egyiptomi meg a szenegáli csapat közötti különbséghez, hogy hát az afrikai futball egyik rákfenéje, hogy hát a tehetséges futballistáknak, amint lehet, Európába kell költözniük, pusztán anyagi okokból. De
hát, hogy Európában születniük, hogy más.
Sok olyan is van, de mondjuk, aki Afrikában születik, annak igazából, amint megteheti, Európába kell jönni, mert otthon nem keres pénzt, nem tud abból megélni, hogy ő futballozik.
Bocsánat, ez azokon az akadémiákon sem elképzelhető, amik hát oda telepítettek? Tehát az Ajaxén esetleg Dél-Afrikában, vagy ugye tudunk már több nagy klubról, amelyik oda tette a pénzt.
Igen, rengetegen, igen. Ők meg ugye akadémiák, kinevelik a játékosokat, de abból nem fogsz megélni egész életedben, hogy te egy akadémián vagy, hiszen ott nem is tudom, hogy pontosan hogy megy, de olyan 21 éves korodra már odébb kell állni. És Európába kell költözni, ugye rengeteg kihívással jár, és nem tudom, azt mondtam, ez a szubszaharai országokra igaz igazából, de hát hogy az észak-afrikaiakra annyira nem, és ez egy nagy különbség Egyiptom és mondjuk Szenegál között, hogy míg a szubszahari országok, például akár Burkina Faso-ból is rengetegen érkeznek Európába, és akkor itt kitanulják a futballt magasabb szinten nyilván, mint amennyire azt otthon lehetne, és akkor lesz egy olyan válogatottjuk, mint amilyen nekik most van az utóbbi 10 éve. Főleg a Bosman szabályozás bevezetése óta, ugye, azóta nagyon megugrott a légiósok szám, ugye Európába bárki jöhet, nincs korlát is, és rengetegen próbálkoznak is. Viszont Észak-Afrikában meg az nagy különbség, hogy ott megélnek a futballisták abból, hogy ott futballoznak és abból pénzt keresnek. Így nekik nincs ez a nyomás, hogy Európába kell jönni. Vannak nyilván, akik jönnek, de nincs meg ez a kényszer, illetve még megtehetik azt is, hogy neki sokkal otthonosabb közeg a Közel-Kelet. Például, de hát nagyon sok észak-afrikai légiós, az a Közel-Keleten légióskodik, és onnan érkezik, az ugye sokkal ismerősebb, ugyanaz a vallás, ételek, szokások, időjárás sokkal ismerősebb, mint Európa. És mondjuk egy észak-afrikai labdarúgó a családjával elköltözik valahova, akkor lehet, hogy nem Angliát preferálja, még hogyha az nyilván futballban magasabb polcon is van, hanem elmegy Szaúd-Arábiába vagy Katárba.
Hát ezzel kapcsolatban szerintem az egyik legismertebb példa az Benatiaye, aki annak idején a saját nyilatkozata alapján azért költözött a Közel-Keletre, mert ott sokkal otthonosabban tudta érezni magát, és a családja is sokkal könnyebben be tudott illeszkedni, és ugye egy Juventustól szerződött oda, és ez tökéletesen alátámasztja ezt. Az afrikai futball, hogyha az ott a helyét nézzük, és most nem feltétlenül az akadémiákon zajló munkát, hanem mondjuk az afrikai klubfutballt, és ott is elsősorban a szubszaharait, azt hova kell helyezni? Én bevallom, én egyszer, amikor egy világbajnokságra készültem, ott utána néztem, talán azt hiszem a gánai bajnokságnak, és ami feltűnő volt, hogy valami egészen elképesztően alacsony a gólszám.
Hát mostanában nem néztem a gólátlagokat a gánai bajnokságban, mert tényleg egyébként az afrikai BL-t azt így szoktam követni, illetve a kontinentális kupasorozatokat, de hát ott is ugye az észak-afrikai csapatok a legmeghatározóbbak, a dél-afrikai csapatok, és a, közte lévő országokban pedig mindig van egy-egy csapat, amelynek van egy gazdag tulajdonosa, például a Mazembének egy bánya mogul, aki sok pénzt fektet a csapatába, és ott akkor kialakít egy ilyen kis oázist egy nagyon amatőr közegben. Tehát a Gánában például nincs ilyen csapat egyébként, tehát a gánai bajnokság nagyon alacsony színvonal, nem véletlen, hogy nincsenek gánai bajnokságban, vagy hát kevesen, akik részt vettek volna az Afrika kupán. És például a Szenegálban is, hát gyakorlatilag egy amatőr bajnokság a helyi, nem véletlen, hogy jön minden szenegáli azonnal Európába, amint tud. Úgyhogy nagyon amatőr a közeg, egy-egy csapat van itt-ott, például igen, a Mazembe a Kongóban, vagy Guineában a Horoya, van egy-két csapat, ami fölveszi a lépést az észak-afrikai vagy dél-afrikai csapatokkal, de nagyon amatőr a közeg, de hát nyilván nincs pénz, nincs infrastruktúra, nagyon-nagyon más világ, mint Európa.
Ha már említettétek ezt a góltalanságot itt Gána kapcsán, erre van valami magyarázatot, hogy mi történt az Afrika kupán? Főleg az első kört nézve, de utána is ez abszolút megvolt, és bár az EB-n is elő szoktuk hozni, hogy igen, sok csapat úgy készül, hogy a védekezés rendezkedik be, egy gólos meccseket próbál játszani, de a legutóbbi EB-n ez abszolút nem így volt, ha csak a számokat nézzük, míg most az Afrika kupán rengeteg volt az akár 0-0, akár 1-0, akár összesen két gólos meccs.
Hát nyilván konkrétan nem fogom tudni megmondani, hogy mi az oka. Az számíthat, hogy nagyon nagy számukra a tét. Ezek a csapatok VB-t nem fognak nyerni. De hát, hogy nekik trófeát, azt itt lehet nyerni. És nagy a tét, és igen, nagyon óvatosak. De hát, hogy Szenegál is ugye úgy menetelt el a döntőig Egyiptom meg, pláne, hogy iszonyatosan óvatosak voltak, és a többiek is ez közre játszhat. Másrészt pedig igen, tehát hosszú évek óta, olyan 15 éve mindig minden Afrika kupán egyre kevesebb gól van. A legutóbbin 102 volt, itt most 100, tehát megint egy picit kevesebb lett, nem nagy különbség, de folyamatosan csökken. És ez egyébként igen, az EB-ken is megfigyelhető volt.
Most több csapat lett, nem?
Igen, és mégsem. De hát azt gondolnák, hogy nagyobb különbségek is vannak két csapatok között, de nagy verés nem volt, volt egy 4-1, az volt a legnagyobb. De az is csak egyetlen egy darab, de hát három gólos különbség.
Ami egyébként akár igazolhatja is ennek a létszámbővítésnek a jogosságát, fölhozandó mondjuk olyan válogatottakat, akik korábban nem jutottak ilyen lehetőséghez.
Igen. De hát én nem bánom, hogy ott vannak, nyilván így még amatőrebb csapatok is bekerülnek, és nagyon érdekes színfoltja a tornának.
Komor-szigetek, de hát megelőzték Gánát. Tehát,
így van. Nem mondom, hogy nem volt szerencséjük, de tovább is jutottak a csoportból, és hát egy nagyon érdekes színfoltjai voltak ők is a tornának. Én örülök, hogy ott voltak. De nyilván ez egy még amatőrebb csapat, Malawi is, akik szintén tovább jutottak a csoportból, vagy Mauritánia, de vannak még kisebb csapatok. Csak ahogy mondtuk, itt nincsenek akkora különbségek az országok között. Nyilván az afrikai élvonal az nem olyan erős, mint az európai élvonal, de Európa is talán azért van nagy különbség, mert hogy ott tényleg a világ krémje, itt van a nem tudom, 5-6-7 válogatott, akik tényleg még az európai második hullámnál is sokkal erősebbek. Afrikában viszont ekkora nagy csapatok, mint a németek, spanyolok, olaszok, angolok nincsenek. És akkor mit tudom, hogy Szenegál és Egyiptom is akkora távolságban nincsen Malavitól, mint Anglia Albániától mondjuk.
A mentalitás nem jelentett valami fajta hidat a szakmai különbségek közé? Mert amikor arról beszéltél az előbb, hogy nincsen meg az az infrastruktúrális, nincsen meg talán az a szakmai tőke, ami Európában adott, akkor az is eszembe jutott, hogy azért Európában is láthatunk olyat, hogy mondjuk elmaradottabb délszláv országokból folyamatosan jönnek ki olyan tehetségek, és jó lesz az ország futballja attól, meg egyébként mondjuk akár az ország bajnokságában is ez igazolható. ami nem indokolt a mondjuk az ő befektetett pénzszintjükhöz képest.
Igen, ez érdekes kérdés. Ugye a balkáról, a délszlávokról mondjuk, hogy ők tényleg olyan mentalitással rendelkeznek, hogy bárki eléjük kerül, akkor az nagy elánnal és nagy magabiztossággal állnak ki ellenük. Minél erősebb egy csapat, néha annál inkább. És igen, ez Afrikára nem jellemző. Igen, hát ez egy komoly kutatást megérne, hogy milyen az afrikai mentalitás, de biztos, hogy van egy ilyen kisebbségi komplexus az egész kontinensen még mindig. Történelmileg ugye elég jól indokolható.
Ez egyébként országok között is fennáll esetleg?
Ezt hogy érted?
Hogy ez a kisebb, tehát hogy van olyan ország, amelyik mondjuk nagy hatalomnak számít.
Például
Afrikában, hát, igen. És...
amikor azt érzem, hogy egy VB-n szerepel egy afrikai csapat egy európaival, akkor néha érzem ezt. Meg igen, meg úgy általában.
Mint de két afrikai ország között is?
Hát más a hozzáállásuk, de hát, hogy lehet, hogy nincs meg az a magabiztosság ezekben a csapatokban. De hát ez egy elég ingoványos terep, nehéz ezt így nem lehet mérni, és így nehéz megmondani, de mintha lenne néha
az embernek egy ilyen
benyomásunk, igen. Illetve egyébként azt még akartam a góltalanságról tényleg megemlíteni, hogy sose tudjuk, hogy mennyit számítanak az időjárási körülmények, mert azok ugye nagyon extrémek, és sokszor nem látszik a képen. És hát azt látjuk csak, hogy azok a sztárok, akik Európában mondjuk a legatletikusabbak, legjobb fizikai adottságokkal rendelkező játékosok, azok itt egyszer csak a meccs végén nem kapnak levegőt, és lemarad Hakimi például egy Trezeguéről, ami nem biztos, hogy mondjuk egy 20 fokban európai kellemes éghajlatban megtörtént volna, mert hogy itt ő az egyik leggyorsabb játékos a világon. Ott meg amikor 100 percig nyeli a nagyon páradús, 90 fokos páratartalmas, 30 fok körüli hőmérsékletben a levegőt, nem tapasztaltam meg soha, de én gondolom, hogy ez egy másfajta igénybevétel, mint Európában. Úgy lehet, hogy ez is közrejátszik.
A pályáról még nem is beszélve.
Arról nem is beszél, hogy milyen a talaja néha a pályának, igen, milyenek a körülmények, igen. De hát, hogy nyilván én azt szoktam, szeretem használni azt a hasonlatot, hogyha az európai top futball a Forma 1, akkor ez az Afrika Kupa, ez a Dakar Rally, ahol itt meg kell küzdeni a buckákkal, az időjárással, a homokviarokkal, metaforikusan nyilván, de hát itt is a szervezeti problémák, a szervezési problémák, a hotelekkel a bajok. Tehát, hogy itt tényleg rengeteg probléma van, ami egy EB-n nincsen.
Csináltam egy ilyen kis gyűjtést, hogyha nem bánjátok, akkor előhozakodok vele, ami szomorú, boldog, vicces, érdekes dolgokat sorol föl. Hogyha bármihez van hozzáfűzni valód, akkor ne tartsd magadban, és nyugodtan szólj közbe. Az első dolog, ami már az első pillanatban megvolt, Marosi Gerivel beszéltünk még a torna előtt, és ugye akkor az volt a helyzet, hogy próbáltuk a YouTube csatornán nézni a meccseket, és az Afrikai Szövetség hivatalos YouTube csatornáján először időnként felbukkant, aztán eltűnt a dolog. Ez volt az első furcsaság, amit az Afrika Kupán megtapasztalhattunk. De aztán ez rendbe jött, és legalább a végére én nagyon boldog voltam, hogy a YouTube-on lehetett nézni, mert ezzel tényleg mindenki számára elérhető volt.
Nagyon jó minőségben, tegyük hozzá. Tehát ez egy nagyon jó felbontásban, akadásmentesen, legalábbis én úgy tudtam követni a meccseket.
És egyébként egy viszonylag híres dél-afrikai kommentátor közvetítette a meccsek felét, akinek én nagyon élveztem a közvetítését, mert nagyon jól ismeri az egész közeget.
Ez kis színes, ezt nem hiszem, hogy nagyon kommentálni kéne. A mauritániai válogatott hiába várta a himnuszát, nem sikerült eltalálni háromszori kísérletre sem.
Erről például zárójelben tényleg, tehát hogy nagyon sok visszaság van, vicces sztori, szomorú sztori, és ugye elkerülnek Európába ezek a történetek, és néha egy kicsit kiszínezve, vagy nem eléggé árnyalva, de hát ez például szegény mauritániak hiába várták a himnuszt, de azt azért el kell mondani, hogy ez nem úgy volt, mint amikor a franciák összekeverték az albán meg az andorra himnuszt, hanem hogy a mauritániak a régi himnuszát kezdték el először játszani, mert hogy ott ugye azért politikai válságok, váltások vannak Afrikában jó párszor, és himnuszt is váltanak, és a régi himnuszt vették elő, ami azért nem olyan ciki, mint egy másik lett volna, viszont aztán nem találták, és akkor betették azt hiszem a mauriciusi himnuszt, akkor az nem volt jó, aztán visszatették a régi mauritániait. Igen, és aztán végül harmadikra feladták, hogy ez nem fog.
Nem menni. Olyan kínos, mint hogyha Németországban a birodalmi...
Nem, annyira azért nem, de...
Köszönték volna le.
Igen, igen, az is egy ilyen...
Ami már jóval kínosabb, és tényleg a mérkőzést kimenetelét is befolyásolhatja. A Tunézia-Mali mérkőzés játékvezetője 85 perc után úgy döntött, hogy neki ebből elég volt, és lefújta a találkozót. Majd 89 perc után még egyszer úgy döntött, hogy az ő órája az már többet mutat, mint amit másoké, és még egyszer véget vetett a meccsnek. Annak komolyabb következménye végül nem lett.
Igen, azt is nem tudom, hogy tudjátok-e a sztori hátterét, hogy hogyan alakult ez az egész, hogy elmondta a játékvezető, hogy rosszul volt, és úgy érezte, hogy a halálán van. Egyébként igen, megint az időjárási körülmények, ugye nem tudjuk, hogy ez mennyire lehet komoly igénybevétel a szervezetnek. És igen, nála látszott, hogy először a 79. de el volt tévedve 10 perccel. A 79. percben jelezte, hogy 5 perc hosszabbítás, az lejárt, és akkor lefújta a meccset. Aztán szóltak neki, hogy de hát ugye még kéne focizni, és akkor jó, rátett még 5 percet. De ő azt hitte, hogy akkor már a 100. percben járunk, és akkor már véget vetett a mérkőzésnek. Igen.
Gyors felvetés. Itt ez más kontinens tornák kapcsán már abszolút bevett gyakorlat, hogy más játékvezetőket hívnak a világ különböző pontjairól. Afrikában ez nem merül föl, hogy a kontinensen kívülről hívjanak?
Volt. Azt hiszem guatemalai, vagy hondurászi, most már nem emlékszem, de hát volt vendégjátékvezető, igen.
Akkor nem voltam elég figyelmes.
Csak az elején egyébként a csoportkörben, de hát nem olyan sokszor, de egy-kétszer volt. Uh-huh.
Nem volt rossz a játékvezetés színvonala összességében.
Hát sajátos, gondolom. Ugye, nagyon teatrálisak a játékvezetők. De hát
ez... Fel annyira sem, mint Dél-Amerikában.
Igen, de hát egyébként ez ilyen, hogy teljesen logikus, kulturális különbségek vannak. Ugye Európában is egy észak-európai ember általában ugye hűvösebb, kimértebb.
Ez mások esztikuláción.
Most, hogyha még délebre megyünk, egy még hevesebb területre, akkor nyilván mások a játékvezetők is. Igen, ezen megint csak európai szemmel lehet jókat mosolyogni.
Jó,
lehet.
Hát Olaszországban is teljesen más habitussal, meg más mozdulatokkal vezetnek egy meccset. Németországban vagy Angliában.
Én például azt is szerettem, hogy az elődöntőben Bakary Gassamaya zavarta a Mohamed Salahot, hogy igen, nem érdekel, hogy te ki vagy, bennyel ott a csapatod, ott készülnek, miért jössz nekem ide.
Egyébként az óriási, hogy Salah majdnem kétszer annyit szabálytalankodott a 7 meccsen, mint a Premier League-ben 20-on. Tehát...
Hát ebből is látszik az egyiptomi csapat taktikája, hogy ez küzdés volt, ez nem szép foci.
A Sierra Leone-i kapus, Mohamed Camara, egy meccs legjobbja díjat gyűjtött be Algéria ellen, elsírta magát ott a közvetlen mérkőzés után, és hazaérve a csapatánál sorfallal köszöntötték.
Ha nem tudom, akkor láttad azt a videót, az is érdekes, hogy milyen a háttér, de hogy néz ki az ő csapatának, az Eastern Lionsnak a pályája, a háttér, a kopott beton teknőcske, amiben ott vannak, az is sokat elárul, hogy honnan került egyszer csak egy Afrika kupára. Tehát sokat kritizáljuk az Afrika kupát, hogy néz ki meg, micsoda problémák vannak, de hát ha összehasonlítjuk a hétköznapi élettel Afrikában, ez valami egészen más világ, de sokkal közelebb van Európához, mint bármi, ami Afrikában létezik, de hát hogy oké, elrontották a himnuszt, de 103-szor pedig jó himnuszt tettek be. De hát hogy ezt így is lehetne felfogni. Már ez is Afrikában, ez is nagy szó.
Úgyhogy tökéletlen, ez nagyon jó arány, meg egyébként nagyon jó szemlélet.
És igen, a könny az rengeteg volt, de rengetegszer sírt, rengeteg játékos örömében, bánatában, hát azon a tényleg egy másik meccsén a Sierra Leone-iaknak, szintén az Eastern Lions csatára, aki gólt lőtt elefántcsontpartnak, hatalmas gólt, nem tudom, láttatok egyenlőtt, Bájit elfektette, ugye Bájit, aki körülbelül 100-szor annyit keres, mint ő, és utána bevágta a pipába, és ő is ott a pályán utána elsírta magát örömében, pedig még ment a meccs. Tehát, hogy rengeteg érzelem van ezen, ezeken látszik, hogy itt tényleg ezeknek a játékosoknak, a szurkolóknak mennyire sokat jelent ez az egész, akkor is, hogyha nyilván a foci az olyan, amilyen, a színvonal olyan, amilyen, de hogy érzelem az nagyon felfokozott.
Most ezt nem tudom, hogy a rossz szervezésnek lehet betudni, vagy pedig igazából ez más torrán is előfordulhatott volna. A Comor-szigeteknél a kapusgondokról rengeteg szó esett. Végül a bal hátvédnek Alhadournak kellett a kapuban játszania, átragasztott számozással, az volt számomra az igazán érdekes.
Tényleg inkább játszott, mint védett.
Igen. Néha, az, amikor leszorított kézzel általában. Mert egy berögződés, igen, mi nem szabad kézzel. Hát arról is azért el kell mondani, szóval, hogy igen, Comor-szigetek érdekes színfolt volt, de hát azért a balegség ne továbbja. Mert hogy igen, de hát, hogy kibővítették a kereteket, ugye lehetett 28 játékos nevezni, és így aztán nagyon sok csapat, a legtöbb 4 kapus nevezett, hogy nehogy ilyen gond legyen. Hát a Comor-szigetekiek nem, mit nekünk a 4 kapus, ők 3-at vittek. Abból az egyik meg is sérült, aki egyébként remekül védett, a francia 5. osztályból érkezett Ben Boan, és tényleg ragyogóan védett Marokkó ellen például, de utána megsérült, 2 kapus meg 1 szobában lakott, és hát igen, amint az egyik elkapta a Covidot, utána ment a másik is. Aztán még igen, ilyen szervezési gondok is voltak, hogy álljátok, volt már egy negatív tesztje az egyik kapusnak, de mégsem engedték játszani, illetve aztán Alhadour, akinek meg nyomtattak egy, de csináltak neki egy meszt, rá volt, egy kapusmeszben volt, rá volt írva hát erre, hogy Alhadour, de hát, hogy azt ott nyomtatták egy-két napon belül, viszont elfelejtették a számot átírni, hogy és rajta maradt egy kapusnak a száma, és ezért ott a meccs előtt szóltak nekik a játékvezetők, hogy srácok, te 16-ossal nem fogsz pályára lépni.
Ezért nem értettem, hogy miért ragasztani kell, tehát hogy miért ha tudtak nyomtatni, akkor...
Mert elfelejtették, és ezért büntetést is kaptak a Komosziget, akik persze ezen is mindenki fölháborodik mindenen. A játékvezető csalt, az a kiállítás, amit nem tudom, láttatok-e a meccs elején Kamerun ellen, volt egy oltári nagy piros labdát, hogy azon vitatkozni nem is tudom, mit lehet, de Komorszigeteken máig meg vannak győződve, hogy az csalás volt is.
Csak az első meccs első faltjára emlékszünk.
És ott még kiállítás se ért.
Igen. Azt hiszem, az tovább, nem?
Sárga talán volt.
Sárga volt.
De ebben sem vagyok biztos.
Sárga volt. Egyébként néztem ezt a Kamerun Komorszigetek meccset is. Elsősorban egyébként azért kezdtem el, mert kíváncsi voltam itt a kapusnak a teljesítményére, és szerzett kellemes perceket.
Tehát... Igen, de vicces is volt, meg voltak vétései. De hát...
Voltak vétései, meg egyébként az, hogy azt gondoltam, pont itt az emberelőny, óriási keret színvonalbeli különbség a kettő csapat között, hogy amit mondtál te is, hogy nem voltak nagyon nagy győzelmek, 2-1, ugye az lett a vége annak a
meccsnek. Igen, 2-1 lett.
És véres verítékkel. Tehát,
igen,
hogy...
igen, igen, megszenvedtek Kameruniak is. Ott egy kicsit én azt éreztem rajtuk, hogy zavarban voltak. Talán Szabó Kriszta fogalmazta meg jól, hogy azt mondta, hogy olyan volt, mint amikor egy nagyon jó pingpong játékos egy nagyon rosszal játszik, és már így nem tudja, hogy nem tudja úgy felspannolni magát, nem tudja úgy tekerni a labdát, hogy becsapja, mert vagy amikor egy rossz kapust egy nagyon jó támadó nem tud elfektetni, mert nem mozdul el, hanem ott marad. És kicsit ilyen volt az érzésem Kamerunnal kapcsolatban is, hogy ők voltak jobban zavarba ettől a meccstől, a nagy különbségtől.
Nincs sok már. Burkina Faso-Tunézia mérkőzést követően a sajtótájékoztató előtt 5 perccel valaki elvitte a mikrofonokat és a kábeleket. Kiderült, hogy tőle bérelték a felszerelést, csak nem fizették ki.
Igen, ez is így jött, tehát bocsánat, erre is tehetünk akkor egy zárójelet, hogy ez is csak félig igaz, mert hogy volt sajtótájékoztató, és van egy videó, hol ott ül Kasri meg Kebayer a szövetségi kapitány, és így valóban így néznek, hogy mi történik. A kamera nem mutatja, hogy mi történik, csak azt látjuk, hogy ők ülnek, és így néznek. És ott tényleg valaki valamit elvisz. De aztán, hát nem tudom, ilyen miket tettek eléjük, telefonokat, vagy nem tudom, de hogy megtartották a sajtótájékoztatót, ott voltak az újságírók, de igen, valami volt ott is.
Az viszont abszolút pozitív, hogy egy ruandai női játékvezető, Salima Mukansanga lett az első női sportás, aki Afrika Kupa meccsen fújhatta a sípot Zimbabwe Guineán, úgyhogy előtte levő nap volt, azt hiszem, hogy első női asszisztensként is bemutatkozott valaki. Ez viszont nagyon fontos lépés volt.
Ő is, aki fotózkodott tegnap, ugye? A marokkai, hogy ott volt tegnap a...
Hú, ezt nem tudom, hiszem, erről lemaradtam.
Nem, mint a játékosokkal a végén.
Aha. Volt még egy emlékezetes szaltósorozat, a burkinai kapus Servé Koffi a büntetőkkel abszolvált Gambia elleni 8-at döntőt követően. Az egészen extra ünneplés, azt hiszem, hogy ilyet európai kapustól nem látható.
Igen, ritkán. De hát az egész gólöröm, ugye, amennyire tudom, Roger Miller, tehát Afrikából indult, hogy előtte a játékosoknál a gólöröm az volt, hogy a levegőbe csapták a kezüket, és rohangáltak. Igen, és aztán jött Miller, és elkezdte ezt az egészet, és most bár ugye hova fejlődött. És szegény Koffi kapus, akkor azt is elmesélhetjük róla, hogy utána nem ebbe, hanem később megsérült, és nem védhetett már például a bronzmeccsen, ahol viszont ott nem voltak burkinaiaknak olyan cserekapusuk, aki Európában légióskodna, és olyan szinten lenne, mint Koffi, aki mondjuk egy ilyen európai középmezőny, hanem egy hazai ligából játszó kapus védett, aki, hát ahogy ez lenni szokott, sokáig sok mindent kivédett, aztán a végén két nagyon nagy, nagyon csúnya hibát vétett, és így lemaradtak a bronzéremről szegény burkinaiak.
Ez is szomorú, de sokkal szomorúbb, ami az Olembe stadionnál történt, mert hogy ezt sem hagyhatjuk szó nélkül, és ezt direkt írtam ide. 8 szurkoló halt meg végül a jelentések szerint. Melyik meccs volt ez a
Kamerun? Talán pont a Komorszigetek ellen, igen, ami mi jót mulattunk, mert nem tudtuk, hogy mi történik közben kint. Igen, hát ez tényleg borzalmas tragédia. Nem sok mindent tudok ehhez se hozzá.
Annyit csak, hogy azon megy leginkább a vita, és ebben nekem határozott véleményem van, de inkább a tiédre vagyok kíváncsi, hogy ez csak a szervezők hibája, vagy pedig itt az Afrikai Szövetségben azonnali lemondásoknak kellett volna történni?
Nem tudom, nehéz ez az egész. Ugye én nem tudom, hogy mennyire szervezik meg ezeket a dolgokat például Európában. Tehát, hogy mennyi energiát fordítanak arra, hogy mi van a stadionon kívül, mert ez kívül történt, ugye?
Igen, csak Európában akárhol is rendezzék az EB-t, talán olyan még nem volt, hogy olyan kicsi országban rendezzék, ahol ne lett volna hasonló volumenű mérkőzés, ahol 50-60-70 ezer embert kell irányítani. Egyébként Magyarországon is, tehát a Puskás Arénánál volt ilyen, de hát a Puskás Aréna környéke Magyarország már látott 50 ezer pluszos meccset.
De egyébként Kamerun is, de hát azért ott is a válogatottnak a meccseire kimegy 50-60 ezer ember. Igen? De nem ez volt az első, persze. Hát majd a VB-s rejtezőket is, hogyha nézzük március végén, nyugodtan nézzétek meg, telt ház, amennyi lehet ember. Lógnak hát a kandelláberektől, lógnak az emberek. Tehát nagy tömegek ott is vannak mérkőzéseken. És volt is már sajnos korábban is egyébként ilyen, nem ez volt az első eset Afrikában, amikor annyira összepréslődtek szurkolók, vagy volt, hogy leszakadt egy lelátó. Vannak tragikus esetek, most már egy ideje nem volt, és most ugye az történt, tehát hogy ugye erre a tornára előzetes regisztráció volt szükséges, belépőjegyeket kell váltani, mint ahogy mindenhol helyre szóló jegyek. Viszont ehhez Afrikában nincsenek hozzászokva, vagy nagyon sokan nem volt jegyük, viszont oda tömörültek a stadionhoz, és egy ilyen elméletek, ilyen tömeg verődött össze, és korábban volt az első kameruni meccsen, hogy őket aztán beengedték, nem a meccs előtt, de hogy mit tudom én, egy idő után azt mondták, hogy jól van, mehettek. És most is ez történt, ha minden igaz, hogy az egyik biztonsági őr azt mondta, hogy kinyitom nektek a kaput, csak olyan tömeg volt, hogy annyira összepréselődtek, ugye, hogy még halálos áldozatok is voltak. Biztos, hogy rendezői felelősség, biztos, hogy az Afrikai Labdarúgó Szövetség felelőssége is benne van. Csak nem tudom, nem értek a kérdéshez igazából, nem tudom, hogy hogy lehet ezt megelőzni, mert hogy tényleg itt is órákkal előtte ugye kinyitják a kapukat, be lehetne menni, de hát nem pont mennek
ez,
oda.
Ezért mondtam, hogy nem a konkrét eset az érdekes számomra, hanem az, hogy hogyan zajlik egy ilyen kontinens tornának a rendezése, és az Afrikai Szövetség miért nincs arra felkészülve, hogy egy ilyenen, talán a szokásosnál, nagyobb szurkolótábor gyűlik össze több alkalommal az egyes.
Vagy azt tudom elmesélni, talán én most nem, de a legutóbbi tornán volt szerencsém pár meccsre elmenni, az Kairóban volt, legalábbis Egyiptomban én Kairóban voltam, és ott az egyiptomi csapatmérkőzésen, ott tényleg hatalmas tömeg volt, nyilván teltházott is, ott hihetetlen jól meg volt oldva, mondjuk egy órával előbb mentem oda a meccshez, rengeteg ember volt már, de hogy több kapurendszeren keresztül tényleg így nem volt nagy tülekedés, mert hogy mindenki a saját kapuján tudott bemenni. És egy kis sorok voltak, de több rendszeren keresztül így ellenőriztek mindent, ugye rengeteg mindent. Most meg ráadásul láttak, hogy a Covid ellenőrzések is voltak, de gyors tesztek is valahol. Szóval így lehetett bejutni, viszont amikor nem a fő meccs volt, ott igen az volt, hogy a stadionon kívül hatalmas tömeg összeverődött, mert nem tudom miért, mert nem volt elég hely a stadion körül ott. Ez egy kairói kisebb stadion volt, például a második, harmadik, ahol voltam, és ott Algéria játszott, de rengeteg algériai szurkoló át tudott jönni a szomszédból. És nagyon sokan volt. Ott volt egy ilyen tömeg, ahol én is egyébként így megijedtem, és így mentem inkább a szélére a tömegnek, nehogy valami baj legyen. És nem tudom miért. De ott is az volt egyébként, hogy egyszer csak kinyitották az ajtót, és hiába volt jegye mindenkinek, hogy ott azért sokaknak volt jegye, nem is nézte senki, mindenki bemehetett. Nyilván szervezési gondok, de megint csak azt tudom mondani, hogy hát igen, az afrikai, tehát Afrika nem olyan szervezet, mint EU. Ezt úgy tudjuk, hogy Afrikában nagy a szegénység, rossz az infrastruktúra, nem olyan, az élet nagyon nem olyan szervezet, mint Európában, csak néha focival kapcsolatban ezt elfelejtjük, és a pályán azt várjuk, hogy egyszer csak olyan szervezet lesz minden, meg a pálya körül. De hát ilyennek akkor sem szabadna persze megtörténni, csak nem tudom, hogy hol a megoldás. Valamit, igazad van, valamit tenni kell, hogy ezen túl nagyobb hangsúlyt kell arra is fektetni, hogy a stadionon kívül, mert ez már a legkülső kerítésrendszeren kívül volt, és nem tudom, hogy nyilván ott is kell irányítani az embereket, igen. Csak nem értek hozzá sajnos, hogy lehet ezeket megelőzni.
Nem baj, ne ez maradjon meg nekünk erről a tornáról. Azt hiszem, hogy így is ezért tehát nagyon, nagyon sikeres tornát zárhattak le. Emellett nem lehet elmenni szó nélkül, ettől függetlenül Szalamáné párharcot láthattunk a döntőben, rengeteg érdekességet nekem. Ez volt igazából, ami igazán megragadta a figyelmemet.
És azt gondolkoztam, de azt akkor föl sem teszem el ezt a kérdést, hogy itt a VB-re nézve akkor kik az esélyesek, mert egyrészt nem tudjuk még a mezőnyt pontosan, másrészt meg itt, amit beszéltünk a fluktuációról, meg az erővonalak folyamatos változásáról, nagyon nehéz ezt meghatározni most.
Igen, hát még van ugye 5 párharc, ugye Afrikából csak 5 csapat jut ki, ami azért... Jó, nem azért fájdalmas, mint hogyha 5-nél többet érdemelnének az teljesítmények alapján, viszont abból a szempontból igen, hogy kevés az az 5 a sok ambiciózus csapat közül, és már most a csoportkörben elhullott, például Elefántcsontpart Kamerunnal volt egy csoportban, valakinek ki kellett esnie, és még van 5 párharc, ahol nagyon sok sírás lesz megint csak, sokan örömükben, sokan majd bánatukban fognak sírni. És például igen, a 2 döntőst pont összesorsolták, akkor még nem tudtuk, hogy ők lesznek a döntősök, de a VB selejtezőre is vagy Salah, vagy Mané fog menni, a másiknak nyilván nagyon fog fájni. És lesz még olyan párharc is, mint Gána, Nigéria, egy ilyen brutál nagy nyugat-afrikai derbi, de lesz, mi is volt még, ami nagy, Algéria játszik Kamerunnal, igen, ott is. Hát Algéria ugye ezen a Afrika kupán, most ez nem sikerült nekik jól, pedig hát ők aztán a top favoritok voltak a torna előtt, ugye egy hosszú veretlenségi sorozattal címvédőként, de a címvédők el szoktak vérezni az Afrika kupákon. Az is nagyon brutális párharc lesz, nem tudnám megmondani most, hogy ki jut tovább, illetve lesz még két másik, lesz egy Mali-Tunézia, az talán kisebb csapatoknak tűnnek, ők szerencsés a sorsolásuk, mert ott valaki nagy lehetőséget kapott azzal, hogy kijusson akár Mali először, vagy Tunézia már több egyszer a VB-re, illetve lesz még egy Marokkó-Kongói Demokratikus Köztársaság, de egyébként őket sem írnám le, mert hogy ja igen, mondtam, hogy 13 sanszos csapat volt ezen az Afrika kupán, de azokat még nem is mondtam, akik ki se jutottak, mert a Kongói Demokratikus Köztársaságnak azért szintén erős légiósokból álló csapata van, Dél-Afrika erős szokott lenni, ha kijut, Zambia szintén, ők most ki se jutottak, és Hector Cooper, a kongói szövetségi kapitány most, hát ő szintén ilyen iszonyatosan kellemetlen stílusban játszatja ugye mindig is a csapatait, de hát, hogy még azt is el tudom képzelni, hogy meglepik Marokkót, ott se fogadnék nagy téttel a marokkói győzelemre. Úgyhogy brutális párharcok lesznek, aztán mennek a VB-re, és az meg megint csak érdekes lesz. Nem tudom, arról beszéljünk, hogy mit várhatunk a VB-n egy afrikai csapattól.
Hát mi lehet a...
Vagy mit várnátok ti tényleg, erre kíváncsi lennék, hogy...
Hát, hogyha megnézem a neveket, amiről már itt beszéltünk, hogy a szenegáli csapat hogy áll föl, vagy egyébként Algéria adott esetben hogy áll föl, akkor azt gondolnám, hogy itt azért nagyon nem nagy álom az, hogy egy 8-ba vagy akár 4-be kerülés is szóba kerülhessen. Miközben egyébként a szervezettséget meg egyéb dolgokat nézve, meg ez nem feltétlenül reális elképzelés, de azért itt teszem azt hozzá, hogy szerintem annak is azért elég komoly szerepe van, hogy egy átlag Európa-bajnokság előtt azért 3 hét az majdnem mindig biztosított a csapatok számára, itt meg egy héttel azután, hogy először találkoztak a játékosok, már meccset játszanak.
Igen, és ez egyébként az Afrika kupa előtt is így volt, hogy a topligák nyomására, hogy hétfőn van, aki még meccset játszott, és vasárnap meg már kezdődött az Afrika kupa.
Ezért furcsa számomra, hogy Algéria ennyire leszerepelt, mert amit mondanak velük kapcsolatban, hogy a VB a kifutása ennek a csapatnak, tehát addig építették, és most nagyon egyben van, régóta együtt van ez az algériai
most
csapat.
Most altatta.
Lehet.
Okosan.
Meg egyébként, igen, hát Algériáról azt is el lehet mondani, hogy ők, hogyha Közép-Afrikában szerepelnek, most ugye Közép-Afrikában volt ez a torna, akkor pont ez a párás idő, ez nekik lehet, hogy rosszabb, mint a többieknek. Főleg, hogy ugye algériai válogatott nagy része európai születésű, és ugye haza sokat járnak, azt tudjuk Mahrezről is, hogy minden nyarat ott tölti, gyerekkora egy részét ott töltötte, de hát haza sokat járnak, de Észak-Afrika nagyon más az éghajlat, ugye. Szoktuk Afrikát így egybe kezelni, de hát azért ez mégiscsak egy háromszor akkora kontinens, mint Európa, és nagyon nagy különbségek vannak éghajlatban is. És ugye, amikor legutóbb Közép-Afrikában volt Gabonban az Afrika kupa, akkor is kiesett Algéria a csoportkörben, előtte egyenlítő Gínában, amikor volt, akkor a negyeddöntőben még tovább jutottak, de ott estek ki szintén favoritként. Tehát, hogy nekik valószínűleg ez a közép-afrikai éghajlat nem fekszik, viszont ha kijutnak valahogy a VB-re, akkor Katár sok kritika éri Európából, de például Afrikában örülnek annak, hogy Katárban lesz a VB, és hát az észak-afrikai csapatoknak ez tényleg félig hazai pálya, ugye az algériai szövetségi kapitány is ott dolgozott korábban, több játékos Katárban légiós most is. Illetve ez a novemberi rendezés is ugye az európai topligáknak nem tetszik, de hogy az afrikaiaknak meg azért is jó, mert ugye nekik nyáron sokszor a ramadán havi bőjt az keresztbe tett, néha még a meccseknek is, mert belelógott olykor, de a felkészülésben mindenképpen beleszólt. És most például ezt elkerülik, nem kell koplalni a felkészülés alatt, vagy a meccsek alatt, úgyhogy nekik egy picit ez kedvező, ezért kijöhet egy lépés, de azért igen, én olyan nagyon sokat azért nem várnék afrikai csapatoktól, mert igazából egy afrikai csapatnak a háttér miatt, a szervezettség miatt, ugye a stáboknak hatalmas szerepe van már a válogatottaknál is, hát hogy büszkélkedett már, milyen régen volt az Fahal, hogy 12 videó elemzője van, hát egy afrikai csapatnak, ha kettő van, akkor az már ritkaság. Uh-huh. És ezek még csak a videó elemzők, akik ugye az étkezésre figyelnek. De hát, hogy én nem is tudom pontosan, mekkora stábok dolgoznak ezek mögött a válogatottak mögött, és abban kijön az infrastruktúrális különbség. Úgyhogy igazából szerintem egy afrikai csapatnak a csoportból való továbbjutás az már bravúr, ha ott mennek még egy kört, akkor az meg pláne, annál messzebb meg ugye még sose jutottak a négy közé, nem véletlenül. A keretek is olyanok, ugye azért amilyenek, tehát beszélünk Algériáról, de tényleg van a katari légióség a kezdőben, vagy mondjuk most Szenegál úgy nyerte meg ugye az Afrika kupát, hogy a bal hátvéd Saliou Sissok egyébként a tornán remekül játszott, hogy a francia másodosztály sereghajtójától érkezik. A középcsatáruk az angol másodosztályból igazolt a török ligába, de hát hogy azért a top csapatoknál ilyenek nincsenek a brazil, argentin, angol, német válogatottban. Még minden játékos, a kispadon ennél magasabban jegyzett játékosok vannak. Tehát, hogy velük szemben nyilván esélytelenebbek, hogy egy európai második vonalbeli csapattal, mondjuk nem tudom, Lengyelországgal, ilyesmikkel kerülnek szembe, ott egy kiki meccsen kijöhet, mint ahogy egyébként egy legutóbb fordult elő, ugye hosszú idő után először, hogy afrikai nem jutott tovább a csoportjából, talán az is közrejátszik, hogy pont Európában rendezték a VB-t, de hát Szenegál ugye sárga lapok miatt volt, maradt le Japán mögött a maga csoportjában a továbbjutásról. Tehát, hogy ott ilyen szoros az ázsiaiakkal, az európai második vonallal tudnak szoros meccseket játszani, és akkor ebből nyilván ilyen sorsolás függő is, hogy most szemben jön-e Franciaország, vagy nem.
Persze. De nagyon jó szempontok ezek, hogy Afrikának egy kicsit jobban áll ez a téli VB, mint amennyire itt Európában panaszkodunk.
Távolság minden szempontból.
Meg azért is, meg ki tudja, hogy az európaiakat mennyire viseli ez majd meg. Biztos azért nagyon rákészülnek a spanyolok, angolok, németek, hogy ez milyen lesz, milyenek lesznek a körülmények, de mondjuk a második vonal Európa mennyire tud rákészülni arra, hogy Katárban mi van rájuk időjárásban mondjuk. És lehet, hogy akkor ellenük jobban kijöhet talán a lépés.
De hát gondoljunk csak 86-ra és Irapuátóra, és akkor már...
Meg a tészta.
Igen. Már is látjuk, hogy milyen problémákba ütközhetnek. Azóta azért nyilván kicsit ez más irányba mozdult ez a sportág, meg a feltételek is egy kicsit. Még mindenképpen azért is nem beszéljünk a Ligue 1-ről, mert az is neked a szenvedélyeit közé tartozik abszolút a francia futball, tehát nem csak az afrikai.
Igen, nyilván szeretem. Hát még azokban az időkben jön, hogy francia szakot végeztem, megéltem egy kicsit. Egyébként nem Franciaországban, hanem Belgiumnak a francia nyelvi részén, de hát ott nagy a kulturális hatás, és ott is a francia bajnokikat nézik az emberek a belga bajnokik mellett.
Itt ugye talán azzal kapcsolatban olyan nagyon nagy izgalmak nem lesznek, hogy ki nyeri meg a bajnokságot, de azért még ettől függetlenül is szerintem pont amiatt, hogy ennyire magasra került a lét, pont azzal, hogy milyen játékosokat szerzett idén a Paris Saint-Germain, több a fanyalgó a PSG-vel kapcsolatban, mint igen, amennyi, aki azt mondja, hogy hú, ez milyen szuper.
Igen, és Franciaországban is, meg Párizsban is sok a fanyalgás, és joga. Hiába vezeti 13 ponttal a bajnokságot a Paris Saint-Germain, tegnap a címvédőt 5-1-re a saját pályáján kiütötték, mégsem elégedett senki, nem a tegnapi meccsel, de úgy általában. És hát nem véletlenül, mert hogy igen, magasan van a mérce, a léc, ugye. Hát igen, ugye BL győzelem a cél, az még nem sikerült. És hát most sem úgy néz ki, hogy fog, mert hogy nem úgy játszik a csapat, főleg, hogyha a BL-ben találkozik, ugye azért a francia bajnokságban található ellenfeleknél sokkal erősebbekkel, akkor nem úgy néz ki ez a csapat, mint aki esélyesként lép pályára. És hát nincs már messze ez a Real Madrid elleni mérkőzés. És igen, mindenki arról beszél már ráadásul Párizsban, hogy mi lesz jövőre. De hát, hogy látszik, hogy nem megy, nehezen megy.
Azért furcsa, mert mintha erre futatták volna ki a projektet. Tehát először Mbappé nélkül azért nehéz tervezni ugye Paris Saint-Germainnél.
Borzasztó, hogy csak Neymarral, Messivel, Di Mariával.
Azzal a Neymarral, aki egyre többet sérült, azzal a Messivel, aki nem lesz fiatalabb most már.
De tegnap meglőtte a második Ligue 1 gólját.
Igen, anélkül az Mbappé nélkül, aki nem passzolta le, hanem inkább megpróbálta belevezetni a védőbe a meccsen, és ugye abból szerezte a gólját Messi.
Igen.
Szóval itt azért inkább ezek a problémás dolgok, nem? Hogy Pochettino bármilyen taktikailag képzett szakember is, nem biztos, hogy van olyan edző ezen a földkerekségen, aki ennyi egót képes lenne igazán egy csapattá simítani.
Hát ezért is merül fel ugye leginkább Zidane, mert hogy neki ebben is van rutinja, hogy a Real Madridnál azért találkozott sztárokkal, és jól tudott együttműködni velük. Úgyhogy nyilván, de ezért is látod, én is őt említem, mert már a jövőről beszélünk, mert mindenki úgy készül, hogy ez a tavasz, ez kuka, megnyerik a bajnokságot, kupából már kiestek a BL-be, meg nehéz elképzelni. De hát sokszor rácáfol persze a futball az elvárásokra, meg tényleg fantasztikus játékosok vannak, és lehet, hogy pont a Real Madrid ellen majd nagyon meg akarják mutatni, hogy
én egyébként hiszek abban, hogy ezen a szinten, meg amikor egyenes kieséses szakaszban játszanak, akkor nagyon sokszor inkább döntő szerepe van az egyéniségeknek, mint annak, hogy mondjuk egy csapat mennyire szervezett. Itt most ugye visszautalva az Afrikai Nemzetek Kupájára, ennek az ellenpéldája volt gyakorlatilag Egyiptom, hogy szervezett játékkal, szervezett védekezéssel ez hogyan ellensúlyozható, de a gyakoribb én mégiscsak azt mondom, hogy az, amikor egy sztár odaáll a sor elejére, és azt mondja, hogy akkor ezt most meghozom azt a jó döntést, megcsinálom azt az extrát, ami kell ahhoz, hogy egy egyébként X-es meccs az felindüljön.
Igen, csak sztárok azért mindkét csapatban vannak, tehát a Real Madrid sincs hiány sztároknak.
Hát nem akkor a koncentráció azért, mint ez a Paris Saint-Germainnél.
Hát. És ezt már a BL-ben bizonyította is a Paris Saint-Germain, tehát úgy nyerte meg a meccseket, hogy nem azzal a látványos és szép focival a labdatartás bármilyen szinten, hogy meglegyen, hanem egy-egy kontra, egy-egy elfutás, és Mbappé meg Messi így is hős lehet.
Igen, és Messit annyit védekezni talán még sose láttuk, mint a Manchester City elleni első meccsen, ez is igaz. Ha most is oda hajlandó oda tenni magát, az már például nagyon sokat jelentene a védekezésben, mert hogy ott vannak a legnagyobb rések, ugye, hogy amikor ezek a sztárok előragadnak, és hátul rések vannak, és hiába van ott bárki, viszonylag jó játékosok ugye a párizsi védelemben is, azokat a réseket nem mindig tudják betömni.
Még egy záró gondolat itt a Ligue 1-ben Christophe Galtierről, aki ugye a legnagyobb Paris Saint-Germain ellenfél, most már mondhatjuk, hogy hosszú évek óta, még hogyha nyilván számára nem is olyan szinten biztosított a lehetőségeknek a tárháza, de azért most itt idén a Nizzával is bizonyítja azt, hogy egészen kivételes képességű.
Igen. Galtiernek ugye az a stílusa, hogy hát igen, mint akik nagyon sok francia edzőnek és nagyon sok francia csapatnak, talán ez az egyik problémája a francia bajnokságnak, erről is rengeteget lehetne beszélni, de az egyik talán az, hogy sok edző a stabil védekezés gyors ellentámadásokra épít, és hát Galtier hiába sikeres, de hát, hogy dominálni nem annyira tud, nem, nyilván próbálkozik a csapataival, meg hát a Lille is játszott azért kis csapatokkal is mérkőzés, de azért érződik, hogy akkor van igazán elemében, hogyha egy nagy csapat megpróbál ellen dominálni, és akkor le lehet őket kontrázni, tegnap előtt már nem is tudom, hogy a Nizza is kikapott a Clermonttól megint, de ilyenben meg belefutnak. És igen, a Galtier is úgy nyert a Lille bajnokságot, úgy volt eredményes a Saint-Étienne-nel is korábban. A Lille-ben ugye tényleg ez a Bamba Ikoné kettős, akik robognak, és akkor volt először velük ugye Nicolas Pépé, aki szintén robogott, aztán Osimhen, aki szintén robogott, aztán a Jonathan David, ugye most már nem Galtier az edző, de aki szintén robog. Tehát ugye a Lille-nek is ez a játéka, és sok francia csapatnak, és ezért is van talán az, hogy a Paris Saint-Germain nem nagyon találkozik olyan csapatokkal, akik megpróbálnák őket ledominálni, csak a nemzetközi mezőnyben, és adásul még sikerül is nekik többször.
Mondjuk az, hogy City kell azért, hogy ez
megtörténjen.
Hát
azt...
de figyelj, a Lipcse is...
Most ilyen szempontból elég rossz csoportba kerültek, de nem sok van azért szerintem a nemzetközi mezőnyben sem.
Csak ők meg oda szeretnék tenni magukat, de hát, hogy ezek fölé még, de hogy igen, ebben kevesebb a rutinjuk, mert hát igen, a francia edzői stáb az olyan a rutinos tagjai, főleg a rutinos tagjai, hogy a biztonságra és a gyors ellentámadásokra törekszenek sokszor. Nagy általánosítással persze, mert vannak üdítő kivételek, de sokan így.
Hát István, nagyon szépen köszönjük. Szerintem soha nem voltunk még ennyire képben afrikai futballal, mint amennyire most abban vagyunk.
Amúgy nem tudom, hogy ezt elmondtad-e, de aki az afrikai foci híreit szeretné követni, a Facebookon megtalálható a Mesebeli Afrika blog, és naponta szerintem legalább 3 poszt volt most az Afrika,
kupa alatt,
úgyhogy a folytatásban pedig aki szeretné követni, annak tényleg ajánljuk, mert nem szárazon az eredményeket közlöd a gánai másodosztályból, hanem az érdekességeket hozod el. Úgyhogy Mesebeli Afrika blog a Facebookon.
Köszönjük szépen, István.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Nektek pedig a meghallgatás, megtekintés. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.